Pasi nem jött a képbe? Tehát ilyenkor szokták ott hagyni az emberek a főiskolát.
Hát
nekem is így volt 2 év után, hogy akkor...
És nem akarok elmenni a volt
férjem.
Jó, hát sokat nem, sok mindent nem tudtok rólam. Na. Van ilyen főiskola?
Van, ahol... csak nem ez az általános.
Nem, Kanadában.
Ja.
Ja, hát jó, köszi.
Olyan az Andrásnak, hogy majd valamikor vigyen ki minket, nem?
Csak fogadjon örökbe, igen. Megvan oldva.
Egy dolog, hogy szeretek építkezésen divatot fotózni, tehát
már olyan... Mondjuk ezt nem láttam.
Érdekes, hogy készítettük. Kellett különengedélyt kérnem?
Fú, nagyon kemény volt.
Á, gondoltam.
Igen. Tehát odaállítottak mellénk egy biztonsági őrt 600 euróért, semmi más dolga nem volt, csak ott tücsörgött. És amikor jött a metró, tilos volt vakúzni, tilos volt fotózni, a mormotát lefotóztam Szlovákiába, és nagyon boldog voltam, és aztán egy sziklán ott hagytam a gépet, és el...
A mormotával együtt.
A mormotával együtt.
Innen üzennénk, ha valaki megtalálta azt a gépet, akkor...
A Savoia Parkot, azt konkrétan én terveztem a fölémét, meg a,
tényleg?
A wow. Mon Parknak a moziát, meg ilyen egy-két dologban. Egyszer elütöttem egy baglyot.
Ja,
baglyot? Szinte még a mókvíz, az is
durva volna, egy baglyot.
És hát úgy indult a sztori, hogy 8 vakú. És én így leesett az állam, hogy 8 vakú. Tehát, hogy 8 vakúval világítunk be, igen.
Bocsánat, azért Németországban megint csak nehéz.
Nem nehéz. Abszolút nem nehéz.
Nem, hogy még nem tudod, mit akar mondani.
Nehéz umor.
No, üdvözlünk mindenkit a Content Ramble következő epizódjában. Egy különleges vendéggel készültünk most nektek. Ő nem más, mint Sopronfalvi Ildikó. Köszönjük, kérlek, a nézőket.
Sziasztok!
És hát a szokásos műsorvezető társaink
Csapó Gábor,
Szabó Viktor és
Szanyi Roland. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello, hello. Hello, hello. Sziasztok!
Hogyan is tudunk ennek az interjúnak nekikezdeni, mert mi már nem tudom, hogy aki esetleg nem találkozott volna veled itt a fotós érából, vajon hogyan is tudunk téged bemutatni, mert hogy elég rögös út vezetett el a te fotós karrieredig. Én ilyenkor szerintem mondhatom a csapat nevében is, hogy mi szeretünk a KH-tól kezdeni. Mi lenne egy kicsit a fotózást, ezt egy picit leparkolnánk, és akár az óvodai élettől kezdve, hogyan indult el ez a kreatív Ildikónak az élete? Hol mondanád azt így mai fejeddel, amikor már láttál jeleket, hogy itt valami elkezdődött?
Hát érdekes módon az óvodában nem fényképezőgép volt a jelen, de már a ceruza is elég érdekes, igen. Én igazából...
Sem nem vonalzó vagy szögmérő, ugye, mert később majd még erre visszatérünk.
Igen, mert hogy ilyen állomás is volt az életemben, igen. A mérnökség. Hát igazából én divattervezőnek készültem gyerekkoromban, Barbie babáknak vartam ruhákat és divatbemutatókat szerveztem. És ez teljesen ilyen 5-6 éves koromban.
Ezt nálam is meglett az apukám, és mondta, hogy Nagyi, hogy lehet babákat adni egy fiú gyereknek? És sajnos tőlem elkobozták, igen.
Tőlem nem kobozták
el. Ez a karrier itt megállt, meg ki tudja, mi lett volna, ugye?
Igen, tőlem nem kobozták el, de mondták, hogy ez nagy baromság, úgyhogy ezt hagyom abba, és hát aztán...
Várj,
tipik, nem?
Nem, ez hogy érted? Tehát, hogy mennyi idős voltál itt, és tényleg kaptál negatív kritikát? Ez csak egy játék volt, nem? Ez egy ártatlan játék? Vagy...
Hát, de amikor megkérdeztem nagyomám, hogy mi szeretnék lenni, és mondtam, hogy divattervező, akkor mondta, hogy hát ez felejtsem el, ebből nem lehet megélni, úgyhogy igazából, de én nagyon
jó rajzos... hallottam, igen
a fotózásra is ezt sokszor hallja az ember.
Akkor rajzolni, stb. Ezként belejtsd, felkopik az állat. Menj egy rendes szakmád, aztán majd szórakozol, amit akarsz.
Menj el árufeltöltőre.
Az igen, nem érsz. Lejjemod a gyáron és utálod, ugye, Viktor?
Igen, így van, az a munka.
Igen. Vagy pénztárosnak az Aldiba. De mindegy, visszatérve, elég jó rajzos voltam, és nagyon kreatív. És hát ezt a környezetem annyira nem ismerte fel, mert benyomtak egy közgazdasági szakközébe, hogy legyen jó szakmám.
Közeledünk itt a pénztárosodókhoz. Csak visszakanyarodva, abszolút nem akarunk itt ilyen NPC-s dolgokat mondani, de ez annak idején, még a mikorunkban, igenis ez egy fontos családi beszélgetés volt, hogy milyen, aminek semmi értelme nincsen, és hogy ugye a szülők szerettek volna a legtöbbünket. Igen. Ugye szerintük megfelelő útra terelni, ezt csak a
helyes mondjuk, pályára.
Én tényleg is a saját nevemben nyilatkozva abszolút nem tartom semmiféle ilyen pejoratív jelleggel, hogy valakinek pénztárosnak elsőt. Mai nap egyre, hogy is mondjam,
jövedelmező. Még 5 megfizetik normálisan őket.
Nem, most is azért, hát azért egészen elkezdődik, igen.
Bele tudnék ebben most menni, de nem akarok.
Ja, de egyébként lerakodok itt Pesten, igen, itt a kis Székesfővárosunkban, vagy mi ez most már, hogy
hívják? Székesfőváros? Vármegye?
Vármegye.
Fővármegye.
De egyébként is stabilabb szakma, mint a fotózás.
Szóval. Mindenképpen. Tehát ha erről van szó, hogy éppen majd visszatérünk, de hogy van itt, aki megcáfolná, de majd mi megcáfoljuk a cáfolatot. Jó, oké. Tehát ezt így kell akkor annak idején elképzelni.
Igen, és hát igazából külkereskedelmi ügyintéző volt az a szakirány, ahova sikerült beiratni. Igazából...
De várjál, mit jelentett ez akkoriban? De ezt egyébként tudtad, hogy ez mit jelent?
Fogalmam nem volt.
Ez középsuli?
Igen.
De szüleit tudták, aki beirattak ide?
Szerintem ők se.
Csak olyan jól hangzott, ugye?
Jól hangzott, hogy legyen
szakmám. Egyébként régen nagyon menő volt, hogyha valaminek volt egy jó hangzása egy szakmának, igen, akkor igen. A szülők mindig kitaláltak, hogy neked ennek kell menni. De tényleg ez volt.
Hát esetleg valami rokonságban volt, vagy valaki már, nem tudom, volt, hallotta meg.
Nem.
Ez a közgazdaságtan, ugye pénzzel foglalkozik, hát ez nem árthat a gyereknek, közel van a pénzhez, nem? Tehát akkor ennyi. De amúgy ezt tudjátok, a közgazdaságtan az honnan ered, mert ugye annak idején nem nagyon volt olyan szakma, igen, ami a közön kívül esett, tehát hogy még Rómában, meg ilyenekben, tehát hogy akkor a pénzzel foglalkozott, ugye az bankár, meg mindenképpen ugye ez a politikával összefonódott, és ez a mai napig ugye elég sok helyen így van.
No, és egy az én két tannyelvű iskola volt, és mondjuk arra jó volt, hogy megtanultam perfekt németül. Tehát igazából itt a német nyelv volt a cél, mert így a családunk fele német, és őket kitelepítették még Németországba, és akkor valahogy ez volt a családnak így a
problémája, hogy... Ők mentek Németbe, vagy németek, és ők jöttek magyarban?
Nem, hanem itt születtek, csak ott a történelem, meg a világháborúk után ugye a család egyik felét kitelepítették, aki nem vette fel a Sopronfalvi nevet, aki meg felvette, maradt Magyarországon, és akkor ez egy ilyen, nem is tudom, ilyen családi megfelelés volt, hogy nekem német nyelven kell tanulni.
Egyébként ez nem egy
igazából nem ártott.
Az időben teljesen normális volt, szinte mindenki németül tanult.
Nekem is ez volt egyébként, hogy én angolul szeretnék tanulni, mert volt egy csomó ugye olyan külföldi adás, még amikor már lehetett, ugye ezeket bejöttek a KBTV-ek, ilyenek.
Igen,
és akkor a Skyrot ment a Transformers, és kukot nem értettem belőle, pedig szerettem volna. De angol az hülyeség. Hát én németek itt vannak a szomszédba alkaszni, elvett
tanulni. A régi műholdas
németül tanulja. Igen, az orosz után, igen.
Na mindegy, igen, és utána?
Ja, hát igen, és akkor elkezdtem, hogy jó, akkor közgázegyetemre fogok jelentkezni, jártam ilyen felvételi előkészítőre, matek meg történelem volt, illetve nálunk a közgazdaságtan volt a felvételi tárgy, és akkor olyan negyedik fél évkor én rájöttem, hogy, illetve negyedik elején, hogy hát...
Éppen jókor még.
Igen, tehát utolsó pillanat volt, hogy én, hát ez a közgazdaságtan, ez rohadtul nem érdekel, és kiakasztottam az egész családot, hogy hát én ilyen építész szeretnék lenni, mert hogy az kreatív, rajz, mégiscsak közel állna, de egy közgazdasági szakközében nem tanultunk rajzot 4 évig, és akkor gondoltam, hogy mit nekem, 2 hónap alatt felkészülök a rajzfelvételire. Hát 2 pont hiány nem vettek fel az építészkarra.
Tehát de várj, építészkar, tehát maga főiskolában beszélgetünk.
Nem, a műegyetemről.
Oké. Tehát akkor a középiskola után te majd a továbbtanulást, azt most már nem ezen a közgazdaságon szeretnéd, de a suliból nem iratkoztál ki,
nem,
hanem csak annyi, hogy mellette gondoltad, hogy mi ez a rajz, egy kirázott kis újból, hiszen...
Persze, hát mit nekem 4 év, majd bepotorom 2 hónap alatt, és akkor elkezdtem ilyen rajz előkészítőre járni, portfóliót gyártani, stb. Mindenki kiakadt a környezetembe, tehát konkrétan az osztályfőnök az mondta, hogy nem vagyok normális, hát én milyen jó közgazdász lennék, meg nagyon jó matekos voltam, mondtam, hogy nem, felejtsék el.
De 2 nem zere ki egymást, lehet valaki jó.
Hát igen.
Építészként is jó matekos, sőt, hát ez alapvetően az, ott is egy az elég feltétel.
Igen, amúgy az is felvételi tárgy volt.
Ma már van autóked, meg minden, de akkor is, tehát ott az ilyen.
Igen. És hát 2 pont hiány lecsúsztam az építészkarról.
És a rajz miatt?
A rajz miatt.
Mi volt a rajzban a feladat?
Hát ez
de nem ilyen portérrajzokat kellett vinni, meg almát, meg csendéletet.
Hát gyakorlatilag ez egy olyan felvételi vizsga volt, hogy reggel beült az ember, és este jött ki onnan, és akkor mindenféle volt, mi kockológiának hívtuk, volt egy terem, ahol ilyen nagy kockák voltak, és akkor térben le kellett őket rajzolni, akkor így satírozni, ilyen árnyékokat
megmondták, hogy milyen elvek alapján, izometrikus.
Most fotósként milyen könnyen megcsinálnád, nem?
Amúgy igen. És hát ott mindenféle feladatok voltak, portré is volt, tehát
országházat
volt ilyen
gipsstukkó,
és akkor és tényleg, de nem az,
de
nem az országházat, hanem a debreceni nagy templomat, és úgy volt,
oh, hát persze.
Hogy
hát
kivetítették.
Hát azt tudták, melyik az.
Elszámoltak háromig, és akkor mehet.
És tényleg az volt, kivetítették nagyvetítőn, tehát így a írásvetítőn, majd lekapcsolták, hogy mindenki emlékezetből rajzolja le. És én ott ültem, hogy nagyon jó feladat, gyerekek.
Én húztam volna háromat, hogy a fa, az így nézett ki rajta.
Ez nem fog sikerülni.
Tornyok száma megy, kereszt ugye, és akkor készen vagyunk.
Hát azt mondom, minden templom ugyanúgy néz ki.
Szépen, ja, azt kiszívem.
Nem, nem nehéz ez.
No, csak a tetteit rajzolnak. Ja, Istenem. Oké, de azért építészetként a portré az hogy került bele a felvételibe? Ennek az tudta
róla is miatt, nem?
Nagyjából úgy fel voltam készülve lelkileg, hogy milyen feladatok lesznek. A debreceni nagy templomra pont nem készültem. És hát úgy portré, hogy gipsstukkót kellett lerajzolni, satírozni meg, az aha, nagyon jól ment, tehát így árnyékolás meg ilyenek, tehát az abba jó voltam, a kockológiával is jó voltam, a debreceni nagy templomban nem, és hát 10 pont.
Azon ment el.
Azon ment el, igen.
Lehet.
Igen.
Pedig az országház így ment volna.
Igen. És hát 10 pontot sikerült elérnem, és 12 lett volna a minimum, amit el kellett volna érni, és hát én akkor teljesen összetörtem, hogy hát én akkor sehova nem akarok menni, én építész akarok lenni. És hát a nagymamám volt az, aki azt mondta, hogy ne szórakozzál már, hát x-eljél be valamit második helyre, de hát mit x-eljek be, és az építőkar, így jött az építőmérnökség, beixeltem, úgyhogy fogalmam nem volt, hogy mit x-elek be.
Ezt már hallottam egy interjúban egyébként, és ez még mai napig is. Mi a diffi? Mesélj már erről.
Hát az építész, ő megálmodja a dizájnt.
Ő az, aki rajzot csinálja, meg ő felel, hogyha mindenki meghal.
nem, azért én felelek, igen, azért én kerülök börtönbe. És hát igazából...
Az építész, az például a kivitelező kategóriájában kéne
nem,
sorolni? Vagy
nem,
hova?
Hát az építész megálmodja, hogy hogy nézzen ki, milyen formák legyenek, hogy nézzen ki a ház, hogy legyenek a helyiségek. És igen, akkor jön az építőmérnök, ő pedig megvalósítja, hogy én például kiszámoltam a házakat, hogy hogy álljon meg, tehát hogy amit az építész megtervez, utána a statikus, mert én statikus tervezőként kezdtem a pályafutásomat, kiszámolja a házat, hogy az úgy megálljon, hogy milyen.
Szerintem a kettő együtt van. Én. Mert hogy a, nem. Ugye sok, van egy híres humoristánk, ugye, aki ugye szintén ezzel a vonalon indult el, aztán
igen,
komp akart lenni, de nem komplet. És ő viccelődött mindig ezzel, hogy akkor mindig összedőlnek a házak, és hogyha csak egy ház ül össze, akkor az még bőven benne van a négyesben. Hát, ha a szomszéd ház is, akkor az már lehet, hogy kettes.
Hát igen, csak ugye a statikus az megy a börtönbe, és minket mindig ezzel
riogattak
igen, az egyetemen.
Hogy... Többieket is tett,
ugye? Hát igen, hogy az embernek legyen jó ügyvédje, meg stb., mert hogyha véletlenül valamit rosszul számol ki, akkor összedől a ház, és akkor megyek a börtönbe. Tehát ez úgy mindig ott lebeg a fejünk fölött statikusként, hogy valamit elrontunk, akkor azért annak vannak következményei.
Ez egy jó, hogy ilyen kreatív éneddel bekerülsz. Igen. Nem? Tehát, hogy az első...
De akkor mindenre egy picit rászámoltok pluszban, hogy biztos legyen? Tehát, hogy így, tudjátok, mi a standard, de mindig rászámoltok mondjuk egy 50-60%-ot, hogy...
Egyszer az építész, ugye?
Ja. Igen,
utána tervezést, aztán meg ti is.
Aztán, hogy kijön a kivitelező, az kilopja belőle a szelét, és akkor pont jók vagytok, nem?
Hát igazából úgy van, hogy biztonsági tényezők vannak, és akkor ilyen 1,35 meg 1,5-ös biztonsági tényezőkkel föl szoktuk szorozni az értékeket.
Tehát... És ha ennél többet lopnak, akkor összedőlhet az épület.
Tehát nem dől össze az épület akkor dől össze, hogyha sok tényező van, tehát a kivitelező elrontja, a tervező is elrontja, tehát ilyen több tényezős az, hogy mondjuk voltak ilyen épület összedőlések Kínában, meg egyéb helyeken.
Hát törököknél most a földrengésnél
olyan. Jó, az már jó,
nem más.
Nem akkor Godzillára meg gyerekre kell gondolni, hanem mondjuk...
Hát az nem más, mert ott pont az volt, hogy úgy épültek ezek az épületek, hogy ezek földrengés biztosak voltak, és azok dőltek össze. Ja. Tehát itt azért nagyon nagy kellemetlenség volt belőle.
Igen, amúgy földrengésre is terveztem épületet, mert ugye ott na mindegy, nem akarok belemenni a szakmába, de ott az erők azért visszintes, függőleges erők.
Persze, más.
Igen, más. És hát én...
De ez nem ölsz meg téged? De. Szóval, én belehalnék egy ilyen sztoriba.
És az a fura, hogy én végigcsináltam a műegyetemet, 5 év kőkemény év volt, tehát még statikában meg is buktattak, és újra kezdtem a statikát, és mégis statikus lettem utána, de tök vicces az egész. Ami tetszett, hogy volt egy olyan, hogy projektmenedzsment, és akkor arra lehet ezt szakosodni.
Megint valami más.
És ott már emberek, meg szervezés, meg kommunikáció, és az már úgy jobban éreztem, tetszett. Hogy jobban tetszik, uh-huh. Igen, és akkor abba az irányba mentem el.
Ennél idegebbet nem tudok elképzelni egyébként. Ott nem voltak ilyen vészcsengők, hogy első éves lettél, hogy de. Mégiscsak kéne valami más olyan felé, vagy hagyjuk a francba az egészet, megyek hozzá, megyek egy sejkhez, és akkor le van tudva az egész dolog itt, vagy mi volt a...
Az ideál hát 2023-ban. Igen.
Pasi nem jött a képbe? Tehát ilyenkor szokták otthagyni az emberek a főiskolát. Hát nekem is így volt 2 év után, vagy akkor.
És nem akarok bemenni a volt
cégembe. Egy Pasi, én is jött szegedem.
Jó, hát sokat nem, sok minden nem tudtok rólam. Na.
Hát vagy olyankor szoktak maradni amúgy, amikor az azonos szakról.
Így van.
Igen, amúgy a volt férjem is építőmérnök, úgyhogy igazából mi az egyetemen.
Sokat készültek együtt, ugye?
Segített, igen, a statikával. Amikor bukásra álltam, tartok statikájából.
Tudtam én, hogy van itt valami háttérben, mert ez így nem kerek, tehát, hogy aki ilyen fotókat készít, és akkor mindjárt kitérünk, az lehetetlen, hogy itt ne halljon meg, nem tudom, hetente. Tehát nekem is az erős elemú technikum, az egy borzalom volt. A műhely órán, amikor nem tudom, eszerg a gépnél, és valaki majdnem levágta az ujját, érted, és így folyik a vér a kezéből, meg minden. Borzalom, meg hogy megráz az áram, és meghalsz, meg minden. Kigyullad a ház, akár, ugyan ezek a sztorik, tehát én ezt amúgy átérzem az én kis ízi művész lelkemnek.
Így mentem én is a mérnök infóra, hogy sokat lehet vele keresni, meg az info érdekelt. Aztán rájöttem, hogy
nem.
Fél év alatt, hogy hát ez...
Az infót meghajtad, a mérnököt elengedtette.
Jó, de itt tegyük hozzá, hogy maga az oktatási rendszer is olyan, amilyen, tehát hogy nem az van a probléma, hogy ezt téged nem érdekelne, hanem be akarnak tanítani egy olyan csomó sallanganyagot hozzá, amit te soha büdösen nem fogsz használni.
Bocsánat, ez,
jó, hát de itt...
ez már egyetem, tehát itt azért itt ez el kell, vannak olyanok, amit ha nem akarsz, itt tudnod kell, ha egy bizonyos...
Igen, csak mennyiben jobb lenne egy olyan egyetem, vagy olyan egyetemek, ahol sokkal... gyakorlatorientáltabb és specifikusan olyan dolgokat tanítanak, amiket használni fogsz biztosan, és sokat fogsz használni.
Van ilyen.
Ehelyett megtanítok egy csomó olyan sallang történelmi anyagot, aminek egyébként jó, tudjunk róla, de ne ez legyen már az életünknek az értelme.
Jó, de a mérnökinfónat kicsit más volt. Amikor felírtak egy táblára egy feladatot, és nem volt benne szám, de egy matek példa volt.
Viszont akkor jártam, kiképp vagyok vele.
Hát... Az nem épp az a művész lélek szakma.
De én is progmat volt még a főiskola, szóval. Na mindegy, volt. Van ilyen főiskola.
Van, ahol... csak nem ez az általános.
Nem, Kanadában.
Ja.
Ja, hát jó, köszi.
Olyan az Andrásnak, hogy valamikor vigyen ki minket, nem?
Az csak fogadjon örökbe, igen. Megvan oldva. Most már azért kvázi felnőtt fejjel, akkor meg volt az oka, hogy miért. Oké, ez nem volt nekem tiszta, hogy vajon mi lehetett itt a háttérben.
És nekem még egy dolog volt, ugye a német nyelv, hogy sikerült, amikor beixeltem az építőkart a nagymamámnak a hatására, akkor sikerült beixelni azt is, hogy német nyelvű. Én nem tudtam, hogy ez mit jelent, és ez
ne, konkrétan... németül tanították.
Németül tanultam minden tárgyat.
De a két tannyelv is erről szól, tehát a fele anyagot úgy... Ez hogy nézett ki akkoriban? Tehát tényleg úgy nézett ki, hogy mit tudom én, matekot németül tanultad?
Igen, minden. Tehát a műegyetemen konkrétan mindent németül tanultunk.
És a középsuliban?
A középsuliban pedig tárgyak voltak, tehát nem minden tárgyat, külkereskedelmet például németül tanultuk, meg... közgazdaságtan talán, meg...
Az tök jó,
hogy azért nagyon nem ijedtél meg, tehát nem olyan az, hogy mit tudom, én 4-es voltam németből, vagy 5-ös, és akkor utána elmegyek úgy, hogy úgy adják az anyagot, mert azért nektek azért már a középiskolában
hát
meg
volt
ez a... Hát
igen, csak a középiskolában a mátrixokról nem nagyon volt szó, a műegyetemen meg igen, és ezt
az németül azért... Vász?
Hát duplán kellett tanulni, nyelvet is tanulták közben, meg ugye magát a szakmát is, az úgy nehéz.
És ugye első nap szembesültem vele, hogy én minden tárgyat németül fogok tanulni, és ott álltam, hogy...
Ja, várjál, tehát, hogy igen. Minden?
Minden.
Okay.
Minden. És akkor még az
intenzív
volt...
német nyelvtanulás.
Igen, az igen.
Abszolút. Plusz még pasizzál is.
De egyébként ezt hogyan ment? Most őszintén, tehát hogy át tudtál állni rá azonnal? Tehát mennyi időket, mire így akklimatizálódtál, hogy így a német is ment már? Tehát, hogy miért gondolom, fordítanod kellett mindent, nem?
Hát az elején nyilván nagyon nehéz volt. Tehát, hogy igazából úgy tanultam meg a szakmát, hogy nem magyarul, hanem németül, és nem fordítja le az ember, hanem tudja a szakszavakat németül, és érti, de nem fordítod le magadnak, hogy ez mit jelent.
Tehát igen, az már egy külön szint, amikor te fordítasz, tehát, sőt, nem is kell neked
tudni. És ugye Németországban élek, tehát ott se fordítom le, hanem már németül elkezdtem gondolkodni, álmodni, stb. Tehát ez már nekem, ez a német nyelv, ez már így zsigerből jön. De akkor azért az nehéz volt, főleg ilyen matek, statika, ilyeneket németül. És hát igazából én azért ragadtam ott a német miatt, hogy beígérték, hogy 2,5 évet kimehetünk Karlsruhe-be a német, a kinti műszaki egyetemre.
Úgyis olyan messze egyébként, még autóval sem.
Hát 1000 kilométer, 14 óra.
Páromnak vannak ott rokonai.
Igen, de én nagyon szerettem, de így amikor így kérdezik, hogy melyik volt életem legjobb időszaka, az a kászrai időszak volt, tehát, hogy buliztunk, utaztunk, volt pénzünk, mert ugye kaptunk ösztöndíjat, tehát az nagyon szuper volt.
Már a németek buliznak?
Nem, mi buliztunk magyarok, és a németek...
De a németek buliznak egyébként elmondani.
A németek úgy buliznak, mint az állam.
De
Berlinben meg...
Berlinben buliznak, de...
Kászrújban nem buliznak.
Nem.
Mert az se kisvágy.
Én nem tudom, most jöttem meg Zricséről, a gyerekek tele volt németekkel, brutális, amit művelnek.
Balaton is tele van.
Amikor eljönnek ide hozzánk, az más. Az más, igen.
Csak otthon nem mennek bulizni.
Berlin nagy izé buli.
Jó, Berlin az más, tehát amikor ilyen bőrszerkóba, ostorral a kezükbe elindulnak bulizni, az megint tök más. Igen, meg nőruhába a pasik.
Nem úgy más, de igen, nekem ugye a bulizás szó, meg az önfelett kikapcsolódás és a szórakozás, meg a Németország, ez a kettőnek nekem azért nem nagyon szerepel egy mondatban. Ugye?
Nem, nem.
Féltesomként van Németben, nem sok barátom dolgozik is kint, meg ugye vannak rokonok is, és alapvetően ott van egy jelékkör. Nem véletlenül hatékonyak egyébként, meg jó a GDP-jük, de hogy valamit ezért feláldoztak, vagy nem tudom, tehát igen. Hogy ez így asszociál.
Szerintem nem ezt.
Igen? Na mi nekem oké, majd várjuk a kommenteket, nekem ez az eddigi kép, amit...
Hát én Siófokon lakom, ugye most hát laktam, és ott azért az volt fiatal koromban végig, 16 éves koromtól jártam le a Palatonpartra, tele volt németekkel, osztrákokkal.
Ez nem olyan, nem akkor ki eljönnek onnan és kiengednek, az tök más.
Az más,
nem.
Akkor megőrülnek.
Szerintem ők ott tudnak bulizni, csak szerintem nem biztos ugyanazok a helyekre járnak.
Mi egy évig jártunk ki, tehát mi dolgoztunk kint, tehát hogy tök más.
Tehát németekben ez a buli, hogy elmegyünk sörözni, és akkor beszélgetünk.
Igen,
ez
a maximum.
A céges buli is ez, Magyarországon meg a céges
is
buli, hajnali háromig.
Feszültebb egy kicsit, és azért megszartják az illemet. És
hát igen, igen.
Németek meg az illem? Hát ez nekem új.
Na, egyébként visszakanyarodva itt a műegyetemre, bennem felmerült egy kérdés, hogy van-e olyan skill, vagy akármi, amit így az egyetemen tanultál, és később mondjuk a fotózásban tudtad alkalmazni? Vagy volt-e ilyen?
Árnyékolás technika.
Meg a kocka az mindenképpen.
Hát nekem a projektmenedzsment az, amit folyamatosan alkalmazok a fotóban, főleg hát ugye a divatfotóban, ugye én szervezek, tehát egy divatfotózás az több hónap, vagy héttel előtte már el kell kezdeni szervezni, összeállítani ugye a csapatot, stb. Embereket irányítani.
Ez a legfontosabb, a jó csapat összeállítás.
Igen, igen. És ez én erre pár éve jöttem rá, hogy ez a projektmenedzsment, ez erre volt jó, mert hogy ezt tényleg tudom tolni.
Nem erre a válaszra vártunk, igen, de...
És én vártam valamit.
Most így a statika, meg hogy a tartók, hogy most...
Nem, a látás mondta, hogy te elképzelsz dolgokat. Na tudjátok.
Materialista.
Igen, tehát hogy megjeleníted a fizikailag a kis becsukott szemed előtt, hogy minek hogy kell kinéznie, tehát hogy ilyen szinten stratégiában gondolkozol, vizuálisan is, hogy tudod, hogy oké, hogy jól néznek ki ott egy ilyen torony, de nem lehetne összedőlne, és hogy ugyanezt, hogy mondjuk az a magas sarkú, ha ilyen pószt vesz föl, akkor ott fog neked itt kitörni a nyakát. Vagy
ez
valami,
nem ilyen tehát, szerintem.
Nem.
Nem. Okay.
De én sem ilyen skillt vártam.
Milyen skillt vártál?
Hát olyat, amilyen választ kaptam, olyat vártam.
Egy dolog, hogy szeretek építkezésen divatot fotózni, tehát
volt már mondjuk olyan, ezt nem láttam.
Érdekes, hogy a készítés tudok például olyat nem nagyon láttam, amikor mondjuk különleges formatervezet épületet fotózol mondjuk fashion modellt, mondjuk nagy látószöggel, mondjuk ultra nagy látószöggel.
Vagy pont nem is egy építkezés.
Vagy csak lak vagyok, és nem figyeltem.
Vagy egy híd alatt, vagy bármi.
Lehet, hogy van ilyen fotóm, csak most pont nem raktam be a portfólióba, de amúgy homlokrakodóval fotóztam már modellt, darúval is, és...
Nem erre gondolok, hanem mondjuk egy olyan épület a háttérben, a modell mögött, ami mondjuk egy ilyen különleges formatervű.
Harmonizálna. De pont a másik oldalát képviselnéd, hanem egy kontrasztálnéd.
Szerintem volt ilyen is.
Volt?
Igen, igen. Mondjuk Magyarországon nehéz olyan épületet
nem
találni.
Nem lehet, próbálkoztam vele. Tehát lehet egyébként egy-kettőt találsz, de az a baj, hogy annyira sok ember van a környékén, hogy így fél másodpercenként meg kell szakítani a vonalat, és az nem jó.
Igen.
Hosszú záridő.
Hát olyankor kell menni, amikor mások dolgoznak, meg munkában van.
Állvány.
Igen, igen, úgy.
Hát milyen, most amúgy volt egy tök érdekes kollekciófotózásom a berlini metróba.
Az jó hangzik.
Az nagyon izgalmas volt.
Kellett külön engedélyt kérned?
Fú, nagyon kemény volt.
Gondoltam.
Igen. Tehát oda állítottak mellénk egy biztonsági őrt 600 euróért, semmi más dolga nem volt, csak ott tücsörgött. És amikor jött a metró, tilos volt vakúzni, tilos volt fotózni, tehát olyan körülmények voltak, közben emberek jönnek, mennek, mert ez egy ilyen turista...
Hát ő rád vigyázott. hogy ne vakúzzál
valószínűleg. De itt most felteszem a kérdés, hogy kinek a szeme nem szabad vakúzni a mozdony vezetőjébe?
Igen, mert megvakul, és akkor valami
akkor. És akkor félre megy a
vonatszerelő. Erre a kormány.
Kisiklik a vonat.
Isten. Nem, egyébként azért kérdeztem meg, mert ezt Magyarországon is tapasztaljuk, ugye, hogy mobiltelefonon akkor vakuzol, akkor fényképezel, amikor akarsz, a kutya nem fogod állni melléd, az szabad, de hogyha ugyanezt egy profi géppel csinálod, akkor az már nem szabad.
Vagy akár egy múzeumban is, tehát hogy a műtárgyat, telefon, azt szarrá vakuzhatod, de oda mész egy izével, és egy gumilábú monopoddal már nem lehet, mert a márvány.
De egyébként nálunk a metróban is az állványra és a Roninra ugranak. Ha csak simán kamerával mászkálsz, akkor...
Hát, ha meglátják, akkor maximum vetetnek veled egy jobb helyeken egy kamerajegyet még esetleg.
Persze, hogy ne. Meg a kamerát is veszek majd ott náluk.
Igen, az volt a vicces, hogy a szóboxot nem engedték, csak ledes állványt, mert nem értenek hozzá. És...
Most őszintén, hogyha nem ért hozzá, akkor miért kezdel benne véleményt formálni?
Jó, itt az elvileg az állványt, meg ezeket, azt azért nem engedik, mert hogy biztonság technikai okokból. Igen, gondolom, felbukik benne a lopás, vagy valami,
szóval...
Smonopod.
Leszúrja, meghal.
Hát az sem, ugyanaz.
Hát az ugyanaz, mint egy ember áll.
A Roni meg az a baj, meg azt hiszik profi vagy, és akkor már arra ugranak, hogy te biztos melózol.
Igen, akkor napi 3000 dollár érettem, hogy óránként.
Hogy jött neked a fotózás egyáltalán?
Hát ez nagyon izgalmas volt.
Várj, a gyerekkorod?
De még messze vagyunk, még még csak itt, hol vagyunk még itt a...
Gyerekkorban már voltam, úgy két analóg kamerám.
Látod?
Volt egy orosz analóg kamera, nem tudom a nevét, hogy milyen márka, nagyon szerintem.
Jasika.
Aminek ilyen kazettája volt, tehát nem filmes, vagy ez filmes. 35-ös volt? Filmes. Nekem még olyan volt,
ami
hosszúkás, lapos
kazetta. Nem, ez teljesen normális analóg kamera volt.
Zenit.
35-ös.
Hát nem biztos, nekünk hogy az
volt.
De valami, és az nagyon szuper volt.
Hát ti már nagyon
és azon már volt automata mód is, ugye?
Hogyan?
Volt rajta már automata mód is, nem? Vagy arra nem emlékszel most így?
Nem emlékszem.
Milyenken volt, és már meg voltam elégedve. Már nem tudtam akkor, mit csinálok, csak
hát én is csak kattintgattam, és akkor, amikor ilyen családi nyaralások voltak, akkor a Mormotát lefotóztam Szlovákiába, és nagyon boldog voltam, és aztán egy sziklán ott hagytam a gépet, és el.
A Mormotával együtt.
A Mormotával együtt.
Innen üzennénk, ha valaki megtalálta azt a gépet, akkor
az diéd volt.
És hát utána ott sírtam.
Várjuk a negatívot.
Hetekig sírtam, hogy a Mormota, tehát nem a gépet sajnáltam, hanem a Mormotát, és akkor kaptam egy NDK gépet, de az már nem volt olyan. És hát azzal is azért úgy fotózgattam, de az már nem volt az igazi. És akkor utána nem is fotóztam nagyon sokáig. Tehát ez a két ilyen analóg. De ez ugye igazi mormota volt, tehát ez úgy szembe jött, tehát ez a szabadban élő mormota volt.
Ja.
Tehát nem állatkertes mormota. Igen. És hát utána én nagyon sokáig nem vettem a kezembe a gépet. Gyakorlatilag...
Az NDK nem tetszett már.
Az már nem. És akkor 15-ben, akkor én már kinéltem Stuttgartban, Németországban.
Mikor költöztél ki?
12-ben, volt itt egy nagy válság Magyarországon, leállt az építőipar, és akkor kaptam egy állásajánlatot Németországban.
Mert, még végeztél a fősülni, végeztél?
Ja, igen, okay. Egyetem.
Oké, okay. Megint fősülgizott, igen.
Igen.
Mert most már ráadásul nincs is főiskola, mert minden egyetem. Ezt nem tudjátok.
Igen, hogy bachelor van, ami 3 év, aha. És a master az 5 év.
Így van, itt is most már.
Igen.
Jó, oké, okay. Friss diploma, elkezdtél dolgozni, akkor azt mondta statikusként.
Igen,
ezt hogy kell elképzelni? Kimentél építkezésekre, házakat mentél ki.
Nagyon vicces. Tényleg? Volt, igen.
És ugyanígy ilyen kis tini ruciba, sisakba.
Igen.
Sárga.
Igen. És hát az első munkahelyem az egy családi házakat tervezett egy építész. Egyedülül ücsörögtem egy irodába, tehát marha uncsi volt, és ő megtervezte a házat, én meg megrajzoltam a kiviteli terveket, meg kiszámoltam, hogy jó-e az a ház, és ki kellett menni az építkezésre, és általában ilyen nagyon meleg volt, és nyár, és ilyen kis miniszoknya, meg minden, és kimentem az építkezésre.
Nem tudtok dolgozni a munkások.
Igen,
és fel kellett menni a tetőre, mert meg kellett nézni a vasalást a födémben, és hát ott tartották a létrát
a munkások,
hogy mérnök asszony, ide tessék, oda tessék, hogy elég ciki volt.
Kicsit tessék jobbra lépni, most balra.
Igen, és akkor én átvettem a vasat, tehát, hogy ugye megterveztem a födémbe a vasalást, és akkor fölmentem a tetőre, megszámoltam, hogy jók-e a vasak, alul fölül, és aláírtam, hogy én ezt átveszem. Tehát nagyjából
na jó, de a vason nem tudtál minőségellenőrzést végezni.
Hát minőségellenőrzés nem, de azért nagyjából látta az ember.
Vagy ilyen réteg mérőt itt ki magaddal, hogy az...
Igen, volt.
Volt?
Volt.
Gábor egész este ilyen egzéket, doksikat nézegetett, hogy bele tudjon majd ebbe is kérdezni.
Igen, és hát ugye próbakocka is van a betonozásnál, tehát hogy szoktunk próbakockát csináltatni, hogy mondjuk az a beton minőség, az a beton minősége. Úgyhogy így indult a...
Én sem tudtam sokáig, hogy amikor mondja a munkás, hogy ó, jó, erős beton, rakjál bele még cementet. Akkor nem. Bassza, bocsánat. Mert ugye, hogy annak megvan a kémiai kötése, és a több cement, az már rosszabb lesz,
mint hát a cement az víz tényező.
Így van, hát nem jók az arányok, igen, akkor nincs meg a pár.
Orlik.
Igen, igen. Úgyhogy így indult a statikus karrierem. Aztán hamar meguntam a családi házakat, mert kicsit uncsi volt egyedül csörögni egy irodában, ilyen egyszemélyes KFT-nél, vagy BT-nél, nem tudom, és akkor megpályáztam egy nagyobb cégnél egy állást, és akkor ott már ilyen Tesco-kat, meg Osanokat terveztünk. A Savoya Parkot, azt konkrétan én terveztem, a födémét, meg a Mon Parknak a moziát, meg ilyen egy-két dologba, ilyen nagyobb dologba benne voltam.
Még mindig állnak, csak mondom.
Volt, ami összedőlt?
Nem. Akkor nem, de olyan volt, hogy éjszaka...
A beázásokról nem beszélünk.
Hogy úristen, nem elég jó a tartó, nem vasaltam be eléggé, és mi lesz, és az pont a Mon Parkban volt, de aztán kiszámoltam reggel, és megállt, tehát jó lesz.
Még áll?
Mennyire durva, nem is gondolná bele az ember, hogy igen, tényleg milyen felelősség nyomhatja esetleg az egyes részfolyamodat,
akkor szoktam le a vásárhelyi bulikról, amik ugye csütörtök, ilyen nagy építőkari bulik, és akkor az ember ott csütörtök este
elkiszogat,
igen, és akkor pénteken bemész másnaposan, és ki kell számolni a tartót, és hát másnaposan nem nagyon tudtam számolni, és akkor ott le is álltam a bulizásokkal így hétköznap. Úgyhogy hát így indult, igen.
Hú, pedig de szerettem a képleteket.
Azt hittem a csütörtöki bulizás.
Mennyi idő tartott ez a sztori? Kis lelket, hogy bírta ezt a...
Valahogy akkor még úgy lelkes voltam. Tehát ez jó volt, hogy ilyen nagy projektekben részt vettem, így kiszámoltunk egy-két Tesco-t, Osant, IKEA-t, mit tudom én.
Mennyire kreatív ez? Hogy tudjuk ezt elképzelni? Mert én azt mondom, hogy megvannak a számok, neked már csak ugye végigfuttatod, és aztán ennyi, nem?
Hát azért nem, szóval ez kreatív. Tehát amikor így a...
Statikai részen, nem?
Igen, hogy te találod ki statikusként, hogy mondjuk hogy hova legyen oszlop, hol legyen födé.
Vagy meghalunk.
Okay. Oda szentednek, megvannak.
Hát az építész megálmod valamit, és akkor utána vele azért küzdeni kellett, hogy oda kellene egy oszlop, meg különben összedől, meg ilyenek. És,
de miért azt nem tudja? Elvileg ugyanazt is kellett végzi, mint te, csak más szakon, nem?
Ők nem szeretik az oszlopot, meg nem szeretnek látni.
Olyan, mint a belső építész a tévé, tudod. Nincs tévé, de ez a nappali.
Mi a fasz
az ezeket? Telefon nem jó.
Vannak olyan építészek, tehát nem minden építész ilyen, de vannak olyanok, akik azt szeretik, hogy minden ilyen lebegjen, tehát hogy ilyen üveg legyen, meg ilyen nagy konzolok, ne legyen oszlop, ne látszódjon a szerkezet.
Kocslában forogjon esetleg.
Igen. És hát azért ezt nehéz megoldani, hogy a földön ugye van gravitáció, meg van szélteher.
Mi meglepő.
Igen.
Te meg visszad a kis birító, logjon bele a kezem, hogy ez így nem lesz jó.
Hát és voltak ott olyan tárgyalások, konkrétan a Tebodinnál dolgoztam, ilyen nagy szerkezeteket terveztünk, a Savoya Park volt az egyik ilyen, hogy konkrétan azon küzdöttünk a tárgyaláson, hogy be lehessen tenni oszlopot. És erről szólt a tárgyalás végig, hogy oszlopot, meg merevítő falat.
Amikor a parkolóknál én ki vagyok, amikor egyszerűen sehol nem férsz el, és mindegy, ott egy oszlop, vagy egy oszlop.
Én azt mondtam, hogy hogy lehet megtervezni ezeket a bevásárlóközpontokat úgy, hogy a parkolóknak a 70%-a az
oszlop
üres, nem, nincs benne fa. Tehát, hogy gyakorlatilag, én nem tudom, lehet, hogy csak én vagyok ilyen fogyatékos, de például most, hogy lemoltunk Zricsén, sehol nincsen parkolóban fa, sehol, azért ott egy világon, és hogy lehet egy parkolót úgy megtervezni, csak kültéri, hogy semmi nincsen benne azért ott egy világon. És most, ha megnézed itt Budapesten a szabadtéri parkolókat, ugyanez a Pepita verzió, mert gondolom költséghatékonyabb, hogyha több autót tud parkolni, mert a fa helyet foglalna, és akkor inkább erre rámennek.
A kerület válogatja.
Meg tippelek egyébként a fa hullajt dolgokat, és azt gondolom takarítani.
Ja,
hát meg ugye parkoló mérleg van, tehát hogyha megépül egy épület, akkor megvan, hogy hány parkolót kötelező ahhoz az épülethez, mondjuk ha ilyen bevásárlóközpontról vagy irodaházról beszélünk, és azt teljesíteni kell, és valószínűleg nem fér el a fa, itt, azon a telken.
Itt a 16-ban
egyéb... fa mérleg nincs,
de van,
hogy hány fa legyen.
De van. De itt a 16-ban például, ha megnézze bármelyik ilyen új építésű most ezek a német láncok, mindenhol tele van fával, csak hogy szerencsétlenek még ilyen három éves kis kórók, és hát hiába. Tehát
négy éves, ki fog égni.
Durva, aha.
Csodás. Mindegy, csak így egy gondolatként, nagyon rossz egyébként, hogy tényleg eleve, ami van fa, azt is kivágjuk, tehát 30-50-80 és fákat vágunk ki, telepítünk helyette egy-két éves fákat, ami két év múlva kiégnek a francba, mert öntözni senki nem öntözi, meg tápoldatozni nem fogjuk. És akkor csodálkozunk rajta, hogy az autók a napon állnak, és akkor mindenki nyavajog, hogy mert hogy az autó klímával mennyit teszik, mert hogy milyen meleg van az autóban, mert hogy sehol nincsen árnyék, de hát teszünk ért, hogy ez legyen, tehát hogy
igen.
Szomorú.
Mondjuk van zöld mutató, tehát a zöld mutatókat is teljesíteni kell. Tehát vannak olyan kerületek, ahol például direkt azért terveztünk zöld tetőt, ami a statikusnak az elég nagy kihívás azért, hogy egy...
Sokkal lehezebb.
Persze. Igen.
A víz, meg minden.
Mekkora terület kell egyébként, vagy mekkora vastagság kell a tetőn?
Hogyha mondjuk egy méter, hát egy fának azért már egy méter
illik. Mélység.
Igen.
Fú, azért aznak van.
És annak súlya? Nagyon nagy súlya van, és akkor ugye, de ne legyen oszlop, és akkor hát meg nagy felsztávok, és akkor igen, szóval egy érdekes volt ez a szakma.
Csű.
És akkor utána én nekem ez úgy elég volt, ez a statika, úgy éreztem, hogy ez nem, és elvégeztem az MBA képzést a Pannon Egyetemen Veszprémben, és akkor én átmentem projektmenedzsernek.
Aha, tehát meg volt az öt év a statikusként.
És akkor olyan 2008-ban elvégeztem a Pannon Egyetemen az MBA-t, és akkor én azóta projektmenedzserként dolgozom. Volt egy-kettő, vagy most már nem, már most már főállású fotós vagyok, de márciusig projektmenedzserként dolgoztam.
És mi volt a feladat projektmenedzserként?
Mi volt a?
Feladatod.
Feladat? Hát főleg irodaházakat építettünk, és most így az utóbbi öt évben Fit Out projektmenedzserként dolgoztam, irodaházaknak a belsejének a képítés, tehát irodákat alakítottunk. Igen.
Tök jó. Ez viszont már itt már van beleszólásod.
Hát itt már volt egy kicsit, de ugye olyan sok alkotás itt sincs, mert ugye mint projektmenedzser ugye én összefogtam a projektet, és ütöttem a népet, hogy határidőre meg költséggel elkészüljünk, és hát itt a költségek, ugye mindig a költség hatékony legyen, mindent lehúznak, tehát a szép dolgok azok mindig kihullanak.
Azok költségesek.
Azok költségesek, igen. És akkor a végén, most nem azt mondom, hogy egy fehér falu irodát adunk át, de nagyjából lehúzzák.
De mindig lemastelizálva egyébként.
Igen. Persze mindig van belső építész, aki megálmodik valamit, csak utána lehúzzák a költségeket.
Hát nem volt szerint.
Jó, azt azért tegyük hozzá, hogy amilyen túlárazolások vannak ebben a szakmában, nem csodálom, hogy lehúzigálják a költségeket, mert nem akarok belemenni, de tudjuk azt, hogy két-háromszoros áron mennek a dolgok, nem a reális áron megy semmi.
Hát attól függ, melyik projektről van szó.
Meg attól függ, hogy a beruházó, meg igen. A magánszemély, akkor azért nem.
Ott észre
nem
magánszemély. Észre kell hajzolni, igen.
Igen.
És utána mi volt a?
Hát elég kacifántos még mindig a sztori, mert hogy én 12-ben, ugye ott tartottunk, hogy kimentem Németországba, igen. És ott megint visszamentem statikusnak, mert csak olyan állás lehetőségek voltak, ugye itt beállt a, itthon ugye volt ez a nagy válság, leállt az építőipar, és nagyon vicces, elmentem egy állványszerkezeteket gyártó céghez, Svábország közepébe, Güglingenbe, statikusnak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen, semmi nincs ott, csak karácsonyfák, mert ott termesztik a karácsonyfákat, amiket majd kivágnak karácsony előtt. Van egy-kettő ilyen borvidék, és erdő, és egy darab gyár, ez a Layer állvány szerkezeteket gyártó gyár.
Ami alumínium szerkezet, és ennyi.
Igen. És
layer,
akkor,
ez a Layer?
Igen, nem ez a L-A-Y,
jó, okay.
A Layer.
Okay.
És hát én ott 3 évet lehúztam, abba a gyárba gyakorlatilag statikus tervezőként.
Mit kellett neked ott tervezni? Tehát ezek egy ilyen, mint a Lego, nem?
Igen, szoktam kérdezni.
Igen, nagyon vicces volt. Gyakorlatilag csőből mindent is lehet tervezni. Konkrétan síugrató sáncot is terveztünk.
Meg ja, hogy annyi?
Karácsonyfát.
Tehát maguk a termékek tarsóba. Meg a kötőelemek adottak, és akkor az van, hogy van egy feladat, amit ki kéne vitelezni, hogy jó lesz-e mondjuk ezek az elemekkel tudunk építeni egy ilyen kis síugró sáncot.
Igen.
Most milyen könnyű dolgod lenne az AI-jal?
Igen, de ugye ezt ki kellene számolni. És hát konkrétan az volt, hogy ugye van mindenféle katalógus, és akkor ugye állvány szerkezetek, tehát egy építkezéshez mindig kell állvány, és 24 méterig ugye benne volt a katalógusban, hogy kell az állványt kiszámolni, meg kifüggeszteni, és minden olyan feladat nálam landolt az asztalon.
Ami fölött van.
Ami fölött van, nincs benne a katalógusban, és ez egy kicsit kreatív volt, színpadokat, például koncertekhez, ilyen nagy fesztiválokhoz, színpadi rendszereket terveztünk, tribünöket, lelátókat, ilyeneket.
Ez a felnőtt változata ennek a spagetti hídnak, meg ézéknek, nem?
Igen, igen.
De ez nagyon izgi, ez nekem tetszik egyébként.
Nem volt rossz, és jól fizettek, és akkor én ott ragadt.
Jó, oké. Kimentetek egyedül? Tehát akkor ez így elmenekültél itthonról? Tehát mit látsz így visszanézve?
Visszanézve. Hát igazából mi 2008-ban már elváltunk a volt férjemtől, tehát már külön éltünk, és most az, hogy elmenekültünk, vagy nem elmenekültünk.
Vagy inkább azt mondom, gazdasági.
Hát a gazdasági helyzet tényleg nagyon rossz volt. Gyakorlatilag én projektmenedzserként dolgoztam egy ingatlanfejlesztő cégnél, leállt az összes projekt.
És akkor, hogy 2008-as válság az nálunk 2009-ben kezdődött, és olyan 2010 környékén volt, ahol a magyar rokis elkezdték.
Igen.
Ugye itt a különböző, főleg az építkezés volt, igen, úgy emlékszem, az első olyan szektor ugyanúgy nálunk, mint Amerikában, ami ezt megsínylette. És akkor kihúztatok még kvázi 2 évet itthon.
Igen, igen, uh-huh. És akkor igazából nálam ott történt, amikor döntenem kellett, hogy volt egy svájci frankos hiteles lakásom.
Oh.
És hát az...
Oh, mi okay. Meglepő.
Igen,
jó, akkor,
igen.
Akkor ennyi. Ez már nem is
és akkor már lehet érteni. Okay. És lefokoztak ilyen 4 órás munkaidőbe, tehát abból már nem lehetett kifizetni a hitelt, és ugye gyerek, stb. Itthon elkezdtem pályázgatni, gyakorlatilag sose fogom elfelejteni, 60 vagy 80 önéletrajzot küldtem el különböző cégekhez, úgyhogy voltak referenceim.
És hányan válaszoltak?
Az Audihoz bejutottam az utolsó körben, meg a Mercedes fél évre rá felhívott, hogy érdekel-e, mikor már kim voltam Németországban, de az összes többi cég, az nem jutottam tovább, és hát kellett, hát pénz kellett, tehát hogy nem lehetett már nagyon itt szerencsétlenkedni, és akkor eszembe jutott, hogy hát nekem van egy német, kétnyelvű, tehát nekem német a diplomám, mert ugye ez egy ilyen duál képzés volt annak idején a Karlsruhei Egyetemmel.
De ráadásul neked nem is kellett kvázi semmit sem honosítanod, hiszen
nem, mert
akkor...
nekem kétnyelvű a diploma, és akkor gondoltam, hogy hát akkor szerencsét lehetne próbálni mondjuk Karlsruhe-ba, vagy a
és
környékén.
El is fogadták? Tehát a kint is, tehát megnézték a papírokat, és azt mondták, jó, oké, mondjuk, hogy itt végeztél volna.
Igen, elfogadták, és igazából ezért vettek fel a Lejerhez, mert Karlsruhei Egyetemi diplomám volt, és akkor ott bekérték, hogy milyen osztályzataim voltak, meg ilyen hülyeségeket, nem is emlékeztem már rá, de bekérték, meg valami számolást kértek be, hogy mutassak be valami tartót, hogy számoltam ki. Szóval ezért ott is volt egy ilyen komoly felvételi, de gyakorlatilag, amikor kimentem interjúzni, én nem gondoltam bele, hogy ez sikerülni fog, hanem hát jó, próbáljuk meg, és sikerült, kezet fogott velem a csávó, és mondta, hogy holnap kezdhetek.
Ezek ki kellett utazni, tehát akkor még nem ilyen Skype interjúk voltam.
Igen, igen, igen. Akkor még nem volt online világ. Igen.
Ja, ja.
Igen.
Nekem ugyanez volt a fotózáson. Így dolgoztam legelőször. Majd ezt elmesem, most nem lényeges.
Te is Karlsruhe-ban vagy?
Adta a kezembe egy fényképezőgépet, behívták az egyik kolléganőt, három képet csinálhatsz, ha tetszik valamelyik, akkor
az
teveszünk. Ott azon ott hozták a szerződést.
Aha.
És pont egy olyan kolléganőt kellett fotóznom, aki hát,
igen.
Akire még te hallgatja az adást.
Bízunk benne.
Igen. Igen. És az volt a vicces, hogy nem értettem, amit a főnököm mond, mert svábul beszélt.
Oh.
És mondom, ez nagyon jó, fölvettek, de nem értem.
Do you speak English?
Nem értem,
nem volt
akar a főnököm. Hát amikor visszakérdeztem, hogy víbite, és kb. Már 5-5-szörre kérdeztem vissza, hogy tessék, akkor ideges lett.
Jó.
Tehát az igen.
Nem és bólogatni kell, és mosolyogni.
Igen. Nekem ilyen volt a jelenlegi főnök, ő is angolul beszélt, de csak szerinte beszélt angolul.
Ja.
Van,
hát,
van
a kínai angol, meg van az angol, tehát hogy csak úgy tudjátok, igen.
Igen.
Tök más.
Igen. És akkor meguntam ezt a 3 év állványszerkezetesdit, mert hogy hát jó volt, de hát azért egy idő után
unalmas.
Unalmas, meg azért egy gyárba dolgoztam, és ott az volt, hogy szólt a sziréna. Tehát ez nagyon vicces volt.
Jó, ne így, hogy ebédidő, vagy mi?
Igen, kávészünet, nem lehetett fölállni, csak a kávészünet.
Annyira német, pedig komolyan.
9:00 akkor megszólalt a sziréna, és 9:20 megint megszólalt, hogy vissza kell menni.
Dobod a kanalat, izét, minden.
De várjál, 8:00 kezdtél el dolgozni?
Valamikor már 7:00. Tehát, hogy ott valaki már 6:00 kezdett dolgozni, és én voltam az utolsó 8:00, mert a gyereket be kellett vinni az iskolába. És
de ők ezzel pozitívan állnak hozzá, nem? Tehát, hogy itt ezzel nincsen problémájuk.
Ennél a gyárnál itt pont az volt, hogy ilyen kocka struktúra volt, tehát így be kellett csekkolni a kártyával, és nézték az időt, és hát remélem nem nézi a volt főnököm most az adást, de volt olyan...
Elküldjük neki,
mert... Megkértem a kolléganőmet, hogy csekkolja már be a kártyámmal, mert nem érek oda, mert a gyereket kell vigyem az iskolába.
Ja, és... nem fogjuk érdekelni egyébként itt, de...
És a HRS meg ott állt az ajtóba mindig, hogy amikor becsöngettek, akkor mindenki menjen a helyére és dolgozzon.
Jézus Isten.
Tehát ez szörnyű hely volt, amikor felhívtam így a barátnőmet, és így elújságoltam, hogy ilyen helyen dolgozok, azt mondta, úristen, ezt ő nem érti, hogy ilyen náci táborba kerültem, tehát hogy nagyon...
De ilyenek nem. Nekem ez nagyon nem. Nagyon kis, ezt egyébként még volt egy ilyen distribútor cég, a Deveco, ami a Devónak az importőre volt, és hát ezek a magyar mentalitás, mi is késünk, mert mit tudom, én behozta ezt a csekkolóizet. És én ott mondt, beszélgettük, figyelj, azt mondja, 10 késés után, akkor kivarúba valaki. Egy évben 10-et lehet késni. Figyelj, nekem ez az első hónap össze fog jönni. Szerintem ezt engedjük el, vagy most felmondok, keresek másikat. Jó, azért csekkoljak be.
Hány napot nem mentél?
Ne viccen, elhet.
10 nap után.
Nem, nem tudom pontosan. Ez ő is tudta, ez mindegy.
Nem, egyébként nálunk is, ahol én dolgoztam itt gyárban, ott kínai vezetés volt amúgy, ott is megvolt ez a... Van, jó, is, valami van is valami neve ennek
Kínából ezt a
izének, hogy minél többet dolgoz, és minél kevesebb ilyen izé legyen, nem tudom, valami 5 lépéses akármiük van a kínaiaknak.
A robotizációs.
És ott is az volt, hogy be kellett csekkolni, izé pontosan a szünetet be kellett tartani, meg minden.
Én nem tudom, nekem azért van nagyon sok ilyen kínai, meg főleg ilyen ázsiai országból származó ismerősöm, és tudom, hogy ennek ez mekkora hagyomány, de azért elmondta nekem több is, hogy azért ez a magyar, nem is a magyar, inkább az európai világ, meg az itteni életérzés, meg ahogyan hozzáállnak az emberek az élethez, az szinte kizárja azt a fajta munka morált, ami ott létezik náluk. Mert ott ilyen rettenetesen a munkának élnek, nincsen más a szemük előtt, ők neki csak az, hogy nem, dolgozni akarnak, és pont.
Megpróbálhatod, de ezt nem fog menni bizonyos fajta kompromisszumok nélkül.
De itt egy aztán, kompromisszum, hogy mindent lemondasz a munkáért, pont.
Mindegy, igen, náluk ez nagyon más volt, aztán nálunk a főnök ugye nyitottak egy helyet még Chilében, és azt végleg elengedték ezt a baromságot. Tehát, hogy
hát nem, de, igen, mindig be volt csillett.
Hagyjuk. Jó, nem, de. Jó. De mindegy, ez egy még durvább. Tehát, hogy a statikus pálya után még kimentél Németországba.
Igen.
Tehát, hogy ez nagyon kemény.
Igen, és hát ott meguntam. És akkor, de még ezt természetesen egy annyira vicces sztori, ez a sziréna, hogy egyszer belecsapott a villám a szirénába, és utána már nem volt siréna tovább, és hát mi...
Te intézted a mesél, hogy csináltad?
Szóltam a jó
volt Istennek. Volt között hozzá, volt őszintén.
Nem, volt igen, között, igen, ott igen. Valahogy meg volt hekkelve.
Igen. És akkor utána még elmentem egy másik céghez, szintén statikus tervezőként, de az már egy sokkal lazább környék.
Szintén német.
Német, igen, uh-huh. Stuttgartba, mert ez Güglingen volt, ez egy kicsi falu volt.
Az egyébként térképen az nagyjából hol van, azt mondta, a közepén Németországnak?
Stuttgarttól északra, és Karlsruhe felé, tehát nyugatra, tehát így a francia határ felé, és hát meguntam Güglingent, a mókusokat, meg a bagyokat.
Hogy lehet megunni a mókusokat?
Egyszer elütöttem egy bagyot így.
Ja, egy bagyot?
Szinte még a mókus, az is
durva volna, egy bagyot.
Igen, én valahogy a madarakat, nem tudom, egyszer egy sas sikerült elütnöm az autópályán, egyszer az meg így. Egy bagyot, de tényleg, szerintem oda jött meghalni komolyan a kocsi mellé, és egy ilyen kanyargós úton mentem minden reggel dolgozni, egy erdei úton, és pont jött a hátam mögött valaki, és a bagoly meg oda leszállt elém a kocsi elé, és nem tudtam kikerülni, és elütöttem szegény.
De bagyot nem is kell kikerülni, mert nagyobb kárt okozol mindenben.
Igen, tehát, igen, igen, és akkor utána a kollégáim megszivattak, amikor ebéd volt, és csirke ilyen, hogy elkezdtek
húzták a bagyot.
Igen, igen, igen. És hát meguntam a bagyokat, meg ezeket az állatokat.
Már értem, oké. Okay.
Igen, és akkor gondoltam, hogy be kéne menni egy nagyvárosba, mégül is én Budapestről, ez hát pécsi vagyok, de azért Budapesten nőttem fel, tehát nagyvárosban nőttem fel, és akkor Stuttgart, és akkor így átkerültem Stuttgartba, szintén statikus tervezőként.
Azért ez egy nagy lépés is, mert hogy gyakorlatilag, ahogy fölvezettel az elé, már ott szólni akartam, csak közben itt elragadott a történetnek a heve, hogy Budapestből, meg fővárosból bemenni egy ilyenbe, ahol te is elképzeltem magam előtt, hogy gyakorlatilag fenyőfák vannak,
igen.
Meg nem tudom, egy ilyen kis szatócsbolt, és közben egy gyárkész. Tehát a semmi közepe, a puszta, a ördögszekerek.
Jó, de azért itt felülni mindent az, ami éppen az életednek az aktuális állása. Tehát, hogy szükséged a nagy pénzre, az, hogy mi
persze,
a szakmár,
persze,
tehát ott azért ezek olyan dolgok, hogy ezek mindent felülírnak ilyenkor.
Hát igen.
Csak azért, nem kis törés akár hát az ember szóval kreatív lelkének.
Igen, igen, azért ott voltak sírós esték, tehát azért nem volt az igazi. És valahogy így, de valahogy mindig jöttek emberek így az életemben, akik ott voltak, segítettek, megismerkedtem egy
Jägermeister vagy. Egy mivel magad... kocintanak egyébként ott?
Jégerre.
Ah, borvidék okay. voltam úgy.
Azt mondtad, igen, de hogy ezért voltam kíváncsi.
Nem, jégereztünk ilyen sokat. Igen. Söröznek, én nem szeretem a sört, én boros vagyok.
Alap,
a borvidéken meg olyan ihatatlan boruk van, amire ők nagyon büszkék, de a 40 eurós borra csapba végeztem, mert nem bírtam meginni, annyira szörnyű volt. És nagyon büszkék rá, hogy az milyen jó bor, mert ez egy borvidék, de hát...
Kínai pálinka.
Hát itthon is van, aki büszke a saját pálinkájára.
Igen. Apósom úgy sem nézi, mondhatom, hogy az ő bora is azért olyan, hogy...
Kicsit tetszetes.
Jó, még pikpázsák, tudod. De ez a kínai főnök is hozott olyan pálinkát, 100.000 forint volt, hogy ez kínai bor, ugye, és ez ilyen drága, olyan szuper, megkóstolt, és olyan, mint az elbaszott olyan házi pálinka, ami legrosszabb, érted, és annyira...
Ez az alkohol ízű.
Hát ez meg a savas, tehát, hogy amikor savas bor, de olyan iszonyú savas.
Azt mondja, ecetes, mint a fene, aha. Az ecetes tudni.
Nem tudod meginni, tehát...
Hát van, aki ezt keres, igen.
Igen. Nálunk egy mormonkannából Tesco-ból lehet kapni.
Ja, igen.
300 forintért az 10 litert.
Most már az is 800.
800?
Mert a lányomék...
Miket tudtok?
Zseppénzéből, ugye, de ezt reméljük nem látja apuka. Szóval visszatérve erre a borvidékre, szóval meguntam, és akkor elmentem Stuttgartba, hogy majd én ott dolgozom. De ugye lakni nem Stuttgartba laktunk, hanem egy ilyen kisvárosba, amit én falunak hívok, Bicikánybicingembe, és vonatoztam Stuttgartba minden nap, és akkor én Stuttgartba kezdtem el dolgozni.
Így visszanézve Németország, meg Magyarország között, oké, tudom, volt egy kicsit nyomott élethelyzet, de az, amit én elképzelek, tehát, hogy ők az nem a budizós.
Nem tudom, mit képzelsz el.
De hogy ott minden egy kicsit szintelenebb, egy kicsit borúsabb, egy kicsit nem annyira vidámak az emberek.
Miért Magyarországon, igen?
Hidegebb van.
Szóval nekem ilyen ambivalens.
Igen, szerintem igen.
Szerintem.
Azért két táj végig Pesten is néz meg.
Igen, szerintem.
Vagy ülj fel a metróra
és nézd szét.
Jó, metróval nem járok, oké.
Igen, meg te itt a jó környéken mászkálsz.
Így van.
Nem, különben ez pont máshogy volt. Én amikor ugye 12-től 17-ig éltem kín, utána hazaköltöztem, és én most 2 éve élek Berlinben. Tehát volt egy ilyen 5 év, amikor itthon voltam utána. És az első németországi ilyen pályafutásom alatt én azt láttam, hogy a németek mosolyognak, akkor bemész a boltba, mindig kedvesek, szép napot kívánnak, itthon meg ez a mindenki keserű,
nincs, ezt látom rajtuk.
Nincs pénz, nincs kedve a boltos néninek ott ülni a pénztárba.
Flegmázik folyamatosan, igen, abszolút.
Igen, meg anyázik, meg én kérek elnézést, hogy kérdezek valamit, kint meg nagyon-nagyon kedvesek, tehát legalábbis ez a Baden-Württemberg régió, ez elég gazdag, tehát ez nyugaton van, Németországon belül ugye 2 régió van, ami nagyon gazdag, a Baden-Württemberg, ugye, mert ott van a Bosch, a Merci, a Porsche, illetve a müncheni környék, és tehát ott olyan jólét van, hogy azt úgy érzed, de ugye mindenből ez a jólét jön, tehát az emberek nagyon kockák, meg tényleg... de a másik oldalon meg érződik ez, hogy nekik ott jó. Tehát, hogy konkrétan nem az volt az ebédszünetben.
Ezt tudom, hogy nekik jó, tehát, hogy igen. Tehát igen. Ez látjön, csak neki ő ilyen, kicsit ilyen robotosabb sztorival.
De 5 órakor kiesik a kezükből a ceruza.
Tehát, igen, de pont. Nekem az nem tudom, szörny.
Hát igen, szóval más.
Mind Excel táblázatban van, mert bele
fújkolva. Excel tábla, nem ugye? Kreatívak, aha. Nem tudnak gondolkodni. Tehát, hogy ő nekik ilyen vastag mappákat kaptam, hogy mit kell és hogy kell csinálni a munkakörbe, és ami oda le van írva, azt kell csinálni, és te nem kreatívkodhatod.
Ne legyen, ne újítsen, ne legyen jobb. Azzal, ami ott van.
Igen.
Jó, azért ilyeneket a magyarok is tudnak csinálni. Tehát erről tudnék mesélni.
Hát tudnak, igen.
Tehát, hogy a vaskalapostól ugye elgondolja, hogy ez így jó, mert ő ezt így megálmodta. Egyébként 100-szor logikusabban lehetne csinálni, de ő így szokta, meg neki így kell. És ezért a dolgozzal 3-szor annyi, miközben fel annyi idővel, 3-annyi munka meg lehet csinálni. Ez Magyarországon nagyon jellemző. Na mindegy. És ezután mi volt a...
Na mindegy, és akkor én elmentem oda Stuttgartba, bohóckodtam még egy pár évet egy statikus cégnél, és közben olyan kanyarodjunk a fotóhoz, ugye, mert végül is ezért ülünk itt, nem a statika miatt. Elmentem a Media Markba a lányommal, így nem tudom már, mit akartunk venni, elektromos fokkét.
Ez még kint volt?
Kint volt, igen, aha. Már nem emlékszem mit, és megláttam a vitrínbe egy tükörreflexes kamerát, És akkor már úgy álltam anyagilag, hogy én azt gondoltam, hogy én most végre megengedhetem magamnak, hogy vegyek egy tükörreflexes kamerát, egy Nikon D5200-as volt, tehát nem egy ilyen nagy durranás.
Hogy ráhibáztam egyébként? Telefonban, amikor beszéltünk.
Igen.
Ráhibáztam a Nikon D5200-ra, csak mondom.
És hát ott nézegettem, mondom, én olyan régóta szeretném kipróbálni, mert én előtte soha nem fotóztam tükörreflexes kamerával. Egyszer az egyetemen így egy haverommal kikölcsönöztünk pont egy Nikont amúgy, és akkor ott jártuk a várost, és fotózgattuk.
Street fotó?
Aha, és akkor ott fotózgattuk.
Meg előtte a mormota, ugye?
Minden, tudjuk, igen. A kukát, meg minden, tök vicces volt, és hogy úristen, hát a rekeszt, ha kinyitom a rekeszt, akkor a háttér az ugye nem lesz éles, és hogy ez milyen vicces. Hát mondom, veszek egy ilyen kamerát, és akkor így indult.
És milyen objektívet kaptál hozzá?
Hát
18-55-ös kitobjektív.
A kitobjektív, ami ugye elég rossz, és akkor az volt, hogy volt egy ilyen 1 négyzetméteres kertem otthon, és volt egy levendula bokor, és azon voltak méhecskék. És hát... Ildikem, mit kezdjen el fotózni?
Virágot.
Kezdőként. Méhecskével. Virágot, méhecskével, úgy, hogy az a méhecske mozog. És hát 3 hétig hasaltam a bokorba, és méhecskét.
Azon is tudsz makrózni.
És kikölcsönöztem. Kikölcsönöztem
nem, de
makroobjektíve, mert hogy ugye, hát most egy kitobjektív, az nem lesz jó. És kikölcsönöztem egy ilyen brutál makroobjektívet, tényleg, de azt se tudtam, hogy működik, tehát nem tudtam, mi az az ISO, mi az a rekesz, mi az a záridő, semmi.
De médiában nem mondták el?
Nem.
Persze, média márkot, erről lehet ismerni.
De ez Németország?
Németországban sem mondják el, hogyha nem fotós szakboltba mész, akkor semmit nem
mondanak. És mi pont Nikon? Ez egy német sztori, hogy akkor mi volt, amivel találkoztál?
Igen, az volt, hogy előtte azért csináltam egy ilyen kis piackutatás, hogy Nikon vagy Canon, és természetesen, ugye ahogy szokott lenni, a Nikonosok azt mondták, hogy a Nikon a legjobb, a Canonosok azt mondták, a Canon a legjobb, és nem jutottam dülőre, és kipróbáltam egy Canont meg egy Nikont, és nem tetszett, hogy a Canon olyan meleg színeket használ, ugye erről beszéltünk, hogy nekem olyan sárgás színek voltak,
meleg,
igen.
Meleg. Igen,
hát ez akkor még ez a Canon,
ugye, Viktor,
tudom, melyik Canon, tehát ez a lap Canon volt, és még nagyon régen, most nem a
Mikor,
Canon.
Milyen időszakról beszélünk, 2000?
2014, 15.
D300, amikor
volt? Na, akkor 6D-k voltak már. 5D2, D3, 6D.
De nem a full frame, hanem a
ja, alap. Hát én 700D-k voltak meg. 550D, 650D,
750D. Ez az EOS 400, 350, 400, azt hiszem valami.
Hát az már bőven több. Hát a 350D az még ilyen 2006 környéke volt.
Aha.
2007.
Most nem emlékszem, hogy mi között
kellett választani. Azt több, azért 450.
De németek le voltak maradva, tudod.
Nem, azok biztos, hogy nem.
A hanyatló nyugat, ott végez ment.
Mindegy, jó gépek voltak egyébként, viszont tényleg nagyon színes képeket csináltak, főleg az a kategória, amit te nézel. Tehát magyar néztél ugye az APS-C vonal, ez azért az. Ott is belépő kategória, tehát.
Igen.
De ott megértem, hogy így a Nikon esett a választás. Egyébként abban az időben szerintem jobb volt a szenzora, most is jobb egyébként, de hogy akkor jobb volt a szenzora Nikonnak lényegesen, tehát.
Igen, tetszettek a hideg színek, tehát hogy valahogy a színei, és akkor így.
De egyébként ez csak beltes kérdés, csak akkor még
tudom,
nem
csak
tudja,
akkor még nem tudod, igen. Mi az a felszín, vagy fehér egyensúly, most Weisszabgleichot akartam mondani németül.
Ne.
Igen, szóval ezt még nem tudod, hogy ez micsoda, és hát nyilván a automata üzemmódba kezd el az ember fotózni, és akkor engem ez így beszippantott ez a fotó, elkezdtem fotós magazinokat nézegetni, mit kéne, hogy kéne, az se volt elég, akkor alaptam fel.
Milyen fotós magazinok vannak ott kint?
Hú, nagyon jók.
Tehát, hát a magyarokhoz képest biztos, mert itt semmilyen nincsen.
Hát ott
egy van.
Ott ilyen Kálmán van.
Viktor szokott cikkeket írni, viccel.
Már mostanában nem írtam, de...
Tehát ott tényleg az, hogy bemész egy újságos boltba, és mondjuk egy stand csak fotós magazin.
Wow.
És akkor, hogy mit, hogyan fotóznak, hogy és akkor ott minden van, tehát hogy kell makrózni, hogy kell tájat fotózni, portrézni.
És tudod, benn vannak az újságban a linkek, a YouTube videó linkek.
És azért, mert ekkora méretű Németország, hogy mindenre is van igény, vagy pedig ez kifejezetten ez egy olyan téma, hogy...
Nem, ott van erre igény szerintem.
Van erre igény, meg van pénz.
Aha, tehát hogy valaki... Igen. Gyereket fotózzuk le, akkor veszünk egy tükörreflexes gépet, mert az kell.
Ez így van, és 2000 eurós gépet vesz a gyerek lefotózására.
Ez még elég az olcsó.
Hát most már igen, az olcsónak számít, de ez annak idején volt.
És nem mondjuk, hogy 10 éve az.
Igen, 10 éve azért sok volt, igen. És akkor így beiratkoztam, alaptanfolyam 1, alaptanfolyam 2.
Mindig kint.
Kint, kék órafotózás, ez az, és így beszippantott, de éreztem, hogy hogy ez kevés. Tehát, hogy most elmondják, hogy oké, tudom, mi az idő.
Szent háromság, aztán jó van.
Igen, és hogy én ennél még többet akarok. Én meg akarok tanulni ugye a vakus technikák, a stb.
Mert ezt nem tanították ott egyébként?
Nem.
Hát de hogyan?
Ezek az alapfolyamokon semmi.
Hát olyanra mentél, amin nem tanították.
Aha, igen, igen. Ezek csak ilyen workshopok voltak. És én akkor már
egy kérdés. Milyen árban mentek ezek a workshopok abban az időben? Csak egy kíváncsiság volt, hogy összehasonlítva a magyar árakkal.
Hát már abban az időben ilyen 100 euró fölött volt egy ilyen workshop. És ez 2015-6.
Nem tűnik olyan veszélyesnek.
Uh-huh.
Itt az itt drágábbak.
Hát ez az apró pénzem. Tehát ez...
Na jó, de az egy ilyen 4 órás workshop volt. Vagy
uh-huh. Ja.
Tehát nem egy ilyen oktatás, hogy...
Értem, tehát nem egy ilyen tanfolyam jellegű oktatás nem, volt, nem. Ez csak egy ilyen pár órás, ilyen kis szösszenet.
Aha, ilyen pár órás, hogy elmondják, mi az izó, mi a rekesz, ott gyakorolgattunk.
Ez tökéletes, mert semmi nem tanulsz meg az élet egy világon.
Semmi. De valahogy ott elindult bennem valami, és akkor én elkezdtem ezeket a fotós magazinokat, akkor vettem szakkönyveket, nagyon sok ilyen fotós könyvet lehet kapni, amúgy a Scott Kelbynek.
Na, az van itt is, persze.
Az az első, amivel az ember találkozik, nem a Scott Kelby.
Még oké, tanfolyam is a kezedbe adják, hogy ezt old végig.
Igen, adják a géphez, nem? Tehát, hogy
igen.
Még a médiában is van talán.
Igen. És akkor utána még van ez a Galileo sorozat a németeknél, az így eléggé belemegy így könyv, tehát nagyon egy komplett sorozat, Still Life-tól kezdve minden, és akkor az úgy engem nagyon-nagyon beszippantott, és hát fél évet gondolkoztam rajta, hogy beiratkozzak a fotográfus képzésre, tehát hogy egy másfél éves képzésre. Persze lebeszélt a környezetem, hát, hülyeség. Ez tipikus
mindig.
Ne, ebből nem lehet megélni, ez csak viszi a pénz, micsoda
ez
baromság.
Ez még akkor már ilyen hobbi, nem? Tehát akkor neked még mindig jól vagyunk.
Ez mondjuk amellett volt.
Németországban?
Persze, igen, igen, uh-huh. Igen. Csak úgy éreztem, hogy ebbe valami van, és én többet szeretnék ebből kihozni, tehát nekem nem elég az izórekez záridő, hanem egy kicsit... Nem is tudom. Tehát, hogy
ott kint egy fotográfus, bocsánat, beakasztottalak.
Igen.
A fotográfus képzés, csak annyit akartam kérdezni. Az azt jelenti, mit nálunk? Tehát az nem az alkalmazott, hanem inkább a művészeti oldalon indulsz el.
Nem. Hát ez az Akadémise Dolce Popnak volt a fotodizájn szaka, ami, hogyha nagyon sok pénzed van, akkor mehetsz tovább, és egyetemi diplomán is lehet. Én ezt már nem vállaltam be, mert így is...
Addig csak egy okályos vagy, vagy hogy kell elképzelni?
Olyasminak lehet
elképzelni. Tényleg? Tehát, hogy kvázi egy ilyen kis szakmát is adó.
Igen, aha. Igen. Tehát ezzel a papírral és már te fotózhatsz.
Ezzel amúgy nem, a papír nélkül nem lehet?
Németországban azért ezt nézik, tehát kérik a papírt.
Itt nagyon fontos mindenről.
Most már nem kérik, mert eltörölték.
Mindenről kell certifikát, ilyen, nem tudom ezt, hogy van magyarul, ilyen bizonyítvány.
Uh-huh. Parkolőrtől kezdve ott mindennek,
igen,
ott megvan,
igen,
a...
Igen, tehát ott kérik, és hát én akkor még én nem gondoltam, hogy én fotózni fogok.
Ezért beszéltek le az ismerőseid? Mert hogy amúgy miért beszéltek volna le? Tehát, hogy ezt is meg akartam kérdezni. Az, hogy te elmész tanulni valamit, az miért negatív Németországban?
Hát volt egy sváb barátnőm, és ő nagyon mondta, hogy ez, mert egy ismerőse fotózik, és megnyeri a pályázatokat, de nem tud belőle megélni, és hogy csak viszi a pénzt, ez és ilyen. Milyen stresszes.
Hát ez egy hobbi.
Hát de a hobbik az általában viszik a pénzt, szóval ezért vannak.
Csak hogy honnan jött ez, hogy ők, mert itt még azért nem volt a kanyarba sem, hogy nem. Te most ebből szeretnél megélni.
Nem, nem, nem.
Na, hát akkor azért kérdezem, hogy hát miért nem, hát költsöm el a pénzem.
Hát igen, ja. Jó kis hobbi lesz. Na és akkor így beiratkoztam ide, és ez egy olyan iskola volt, hogy amúgy zenészeket képző iskola. És
na, ez már tetszik.
És ott voltak sminkesek, tehát sminkeseket képeztek, fotósokat, zenészeket.
Mi volt a neve a suminak?
Akadémise Dolce Pop.
De jó hangzik.
Jó hangzik a német nyelv egyébként, utálom, de borzalmas, főleg, hogy itt szenvedünk a kölyökökkel is, de én nézek, amikor a sorozatot nézek, és az eredeti német nyelven mondjuk a Dark, mi ennek a neve? Dark?
Na, van olyan is.
Dark, igen.
De annyira nagyon jó. Tehát, hogy tök élvezett, hogy nem értek egy szót, de amiket, ahogy...
Zatáinsz.
Igen.
Igen, és akkor beiratkoztam, elkezdtem erre járni, erre a szakra, és én voltam a főstréber, tehát én még soha, hát igen, hogy én soha nem éreztem
a... Németek között ez durva, tehát azért ezt így kimered jelenteni? Mert ők alapvetően ilyen lelkületűek. tudom.
De igazából erre a fotográfus képzésre mindenki úgy jelentkezett rajtam kívül, hogy a munkaügyi központon keresztül ingyen kapta ezt a tanfolyamot, és nem volt motivált, és csak legyen valami szakma, meg papír a kezében.
Hát, itthon is így van.
Hát ez itthon is, amikor igen. Kérdezik, hát ide vettek fel.
Igen.
De nem a fotósban, hanem a nehéz géplánc kezelőben.
De a fotósban is. Fotós nekünk az OK-i alatt fele ember azt mondta, hogy hát ide vettek fel.
El lehetett volna intézni ingyér?
Nem tudom.
Nem, hát ugyanúgy. Hát vagy államin voltak, de akkor is fizetni kellett, vagy pedig fizetős, csak onnan volt a szülői nyomás, hogy tanulj valami még csinálja, valamit érettségi után, és akkor hát ide vettek fel.
Na, abszolút, ja. Nálunk is így volt, el is mondták többen, hogy csak azért van itt, hogy valamilyen iskolát csináljon közben.
Na, ez kár. Ja. Igen, okay. Ez így is itt. Én voltam az egyetlen, aki nagy lelkesen, úristen, fotósnak tanulhatok, és én valahogy akkor éreztem először azt, hogy ez engem tényleg érdekel, tehát mert a műegyetemet úgy csináltam végig, hogy csak legyen meg a vizsga, meg görbüljön, ugye kettes, és itt meg egyszerűen így beszippantott, és imádtam tanulni, és egyre többet tanultam meg. Nem, persze a tanárom először az összes fotómat így visszadobta, hogy szarok.
De látta rajtad egyébként, mit gondolsz így visszanézve?
Az első évben, vagy az első fél évben nem. Tehát az első, mert ugye voltak házi feladatok, mindig beadtuk, minden héten kellett 5 fotót készíteni, különböző témában be kellett adni, és mindig kiértékelte. Mindig hétfő esténként voltak a este 6 és 10 között az órák, és mindig egy heted volt, hogy készülj el. Szóval azért nagyon kemény volt, és ez így másfél éven keresztül, és nekem ott volt a kislányom is, tehát vele is kellett foglalkozni. És hát először ő volt a modellem, ugye vele csináltam meg a házi feladatokat, szegény már a végén mondta, hogy olyan hagyjál békén, most már keres modelleket, és akkor én elkezdtem modelleket keresni.
Ott van egyébként, németül beszélgettetek?
Igen, igen. Akkor valahogy annyira ő is németül beszélt egész nap, meg én is, hogy igazából nekünk kialakult egy ilyen sajátos nyelvünk, hogy magyarul ragoztuk a német szavakat, és amikor nem jutott eszünkbe németül, akkor magyarul mondtuk, amikor nem jutott eszünkbe magyarul németül, és így mixeltük, tehát ez a legrosszabb. Ezt amúgy nem szabad csinálni, de mi ezt csináltuk.
Ha valaki, főleg, hogyha ugye igen. Egy másik országba kezdesz egy életet, és gyerekkel, akkor ezt az első, ami tiltó lista.
Igen, ez tiltó lista, de ez már olyan magas szinten űzzük, hogy a mai napig, amikor ilyen, ez egy ilyen jelbeszéd nálunk, hogy ilyen viccesen.
Még kis svábbal fűszerezve.
És svábbal, igen, igen, természetesen, igen, igen. És akkor én elkezdtem Facebook TFCD csoportokba, kinti csoportokba, ugye modellekkel felvenni a kapcsolatot, mert ugye házi feladatot meg kellett valahogy csinálni, és így indult ez az egész, és főleg kreatív, tehát akkor már én éreztem, mert előtte soha nem fotóztam embereket, soha nem fotóztam divatot, hanem mindig a táj, meg a méhecske, meg a rózsa, és akkor nekem ez annyira megtetszett, hogy akkor így elkezdtem így a kreativitásomat teljesen.
De a lányodat jó volt fotózni.
Jó volt, aha. Igen, őt is lefotóztam, így virágmező, és akkor így művészkedtem.
És megtudtad, milyen az, amikor nehéz modelled van, és nem akarja a fotózást.
Igen, igen, igen.
Teljesen más, amikor van egy profi modell a kezedben, teljesen más.
Hát meg a saját családod is. Meg az a legdurvább, tehát az főleg a gyerek is.
Meg amikor akarja a modell, hogy lefotózzák, nem úgy, mint a lányom, hogy anya hagyjál végén.
Igen, igen.
Igen, és akkor először lehúzta a képeimet a tanár, mindig mondta, hát ez nem, mindig az enyém az soha nem volt jó, meg soha nem úgy volt jó, ahogy lett volna jó. És az első sorozat, amit nem húzott le, és azt mondta, hogy wow, az az afrikai lányos sorozat volt, azt még amúgy a...
Mit csináltad Madisonba?
Nem.
Nem az volt?
Kint?
Azt kint csináltam a Stuttgarti stúdióba. És akkor megcsináltam ezt az afrikai lányos sorozatot, és akkor volt, hogy a tanár felkapta a fejét, hogy wow. És addig folyamatosan, és akkor mondta, hogy na végre. Tehát, hogy végre...
Látod, ez volt a motiváció benne.
Igen. Én hát,
tehát, hogy úristen, eddig az volt, hogy, na, az, hogy nagyon rossz.
Steffennek hívták a tanárt, a Steffen azt mondta, hogy valamire, hogy jó, az tényleg jó.
És ez volt, nem csak veled szemben volt, hanem egyébként, hogy volt, hogy látod, be volt felsó, vagy mi is csak azért jönnek ide hozzá, hogy legyen papírjuk és segítségek.
Nem, szerintem ő ezzel motiválta.
Nem, ő nagyon maximalista volt, amúgy én is maximalista vagyok, és... Ő még az a régi vágású fotós, hogy ne, Photoshop az olyan...
Minimális?
Igen, nincs. És úgy kell lefotózni valamit, hogy az hogy az nyersen hát
ez, ez így van, ezt én nagyon vallom.
Én is így vallom amúgy, és a mai napig így fotózok. Tehát én soha nem úgy fotózok, hogy majd a Photoshoppal kiavítjuk, meg hogyha mondjuk ott van egy tárgy, ami pont útba hát van, venni, akkor azt el kell venni, mert sokkal egyszerűbb elvenni,
igen, hogy
utólag
tudom.
Retusálod ugye? Hónapokig. Mi, vagy
nem, mert talán már egyszerűbb, és elkezdtem magamon gondolkozni, Gábornal mi ugye nagyon más nézőponton vagyunk, és most ugye jött ez az a mostani film, az Oppenheimer, hogy ugye nincsen CGI, meg már nem tudom, mennyire nincs benne, de ezt majd egyszer valakivel kibeszéljük. Láttam képet egy posztba, ahol a valamelyik Marvel filmből gyakorlatilag a főszereplő, meg a szék, meg ugye a szemkötő volt igazi, és még a pisztolyt is lecserélték. Már a pisztoly is, amit tartott, már alapból már föl volt piros kockázva, hogy az majd CGI-ba ki fogják cserélni. Tehát semmi. Tehát, hogy amikor ennyire rászámolsz arra, és tudom egyébként, hogy odaraksz egy lámpát, és az nem lesz jó, mert utána ki kell cserélni, sokkal egyszerűbb, hogy egyből zöldbe dolgozunk. Kicsit elszígyeltem magam, hogy azt is én is ezt csinálom. Tehát, hogy annyira arra hagyatkozok, hogy nem is érdekel, mert hogy van a gép, ellövöm, úgyis ki fogom tudni majd javítani, és hogy ez a fajta ellustulás, ez lehet, hogy...
Ez nem ellustulás, hogy magadat cseszek, mert többet fogsz dolgozni vele utólag, tehát ez hülyeség.
Ezt valamelyik adásban már beszéltem, hogy magadat szivatod meg.
Persze.
Szerintem, és tovább mentem, én arra mentem rá, hogy ezt régebben, amikor hozzám került egy kép, hogy ezt még meg lehet-e menteni, meg mit tudom én, és olyan büszke voltam magamra, hogy én az ismerőség közül, én tudtam használni a Photoshopot, tényleg 90-valahány óta még a Photoshop 2-essel dolgoztam még az Olympus boltban, hogy ezt így szépen tudom hozni magammal, és én bármivel tudok csinálni Photoshoppal, és ez lehet, hogy tudatosan mentem erre, hogy direkt a béna képekből dolgozom, mert ezt én is meg tudom oldani, és hogy mennyire király vagyok, és magammal emiatt szivatom? Nem, én nem tudom.
Nem, tehát, neked hogy... van egy ilyen hobortod, hogy szeretsz pluszba dolgozni.
Lehet, egyébként
ez is ezt van. Akartam mondani, mert hogy én az...
De valami kattanásom lesz, tudod.
Na, én meg a kettő mixét tudom egyébként mostanában már, hogy ahogy Gáborral is beszéltünk, legyen jó, de már látom a jó képnél is, hogy mi az, amit majd a Photoshop AI-jal fogok megcsinálni.
Ja, igen, okay.
De tényleg, annyira durva.
Én is ugyanez vagyok most. Aha. Ha bele kell nyúlni egy képbe, akkor, és tudom, hogy mit kell belenyúlni, és látom, hogy a fotó egyébként tök jó, csak valamit változhatnék rajta, de nem tudom ott a helyszínen megoldani, simán Photoshop-ba kikapom onnét. De ugye alapvetően szerintem az a jó, amit csinálsz, mert mindig én nagyon hiszek abban, hogy alapvetően nekünk nem egy digitális világban kéne élnünk, amit mindenhogyan megváltoztatunk, hanem igenis mutassuk meg a eredeti valóságot.
Igen, ezt most már én is így kezdem,
szerintem
kicsit szégyellem magam az elmúlt 5-6 évenben.
Ugye, mivel nagyrészt nőket fotózok 90%-ban, vagy 95%-ban, ők nagyon szeretik azt, hogy a valóságot meg tudom mutatni Photoshop és retusálás nélkül, úgyhogy az tetszik nekik. És ez egy óriási különbség, hogy van, akinél egyébként jó az utómunka, és egy nem annyira szép nőből csinál retusálásra egy sokkal szebbe, de egy jó hajjal, sminkkel, jó fénybeállításokkal nyersképet is lehet olyanokat csinálni, hogy megszólal. Tehát, hogy, és elégedettek, és a pozitív visszajelzés itt a lényeg, mert így lesznek plusz ügyfeleid.
Igen. Igazából, hogy a Steffen ugye elégedett volt, és akkor volt egy diplomamunka a végén ott a 20-as éveket, akkor már beszippantott ez a divat, és éreztem, hogy nekem ez a divat, ez nagyon bejön, és persze az a mondat, amit azt mondott a tanár, hogy mert ugye tehát mindenből egy picit tanultunk. Tehát tanultunk riportfotót, tanultunk still life-ot, ami magyarul nem is tudom, hogy létre csendélet, vagy nem tudom. De mondjuk nem az a tárgyfotó, hanem ez a nagyon, mondjuk egy parfümös üveget, hogy fotózol le úgy, hogy az tökéletes legyen, és tehát ne csillanjon be.
Viszont homokot, vagy ennyire, tehát hogy berakod valami sztoriba, vagy tényleg csak a magát, mit jelentett ez a stíl?
Hát például...
Mi nálunk a csendéletet?
Nálunk a still life az inkább az, hogy egy boros üveget lefotózol szépen, de egy kicsit
csak ott
annál...
Ilyen kereskedelmi jelleggel, tehát ilyen reklámfotózol.
De nem kezd el a lifestyle-ba átcsapni, tehát hogy hátteret építesz neki.
De az is benne van. Tehát az igazi still life fotósok, ugye Amerikában ők úgy fotóznak, hogy az megszólal, tehát hogyha megnézel ilyen reklámokat, hogy a vízcsepp, jön le az
jó, de az más, ez ugye reklámfotó, tehát ez teljesen más kategória. Van a termékfotó, meg van a reklámfotó kategória.
Akkor ez
inkább a reklámfotó kategória.
Ez inkább reklámfotó,
igen. Az teljesen más.
Igen, és akkor mindenbe belekaptunk egy kicsit, és amikor jött a divat, akkor azt mondta, hogy hát ez a legnehezebb, Nem, azt mondta, ez a legnehezebb. Tudom én, a fotósok 5%-a jut tovább, és ő ebből most nem is fog nekünk sokat tanítani, és ennyi volt a divatfotó, és akkor mentünk tovább, hogy portré, meg nem tudom én, mi neki ugye a riportfotó.
De aranyos, ez úgyse tudjátok, mert bének vagytok.
Igen, igen.
El sem mondom, úgyse fogjátok meg.
Nem úgy vezette fel, hanem úgy vezette fel, hogy ez nem fog nagyon sok foglalkozni.
Igen, hát igen, 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 és akkor természetesen ez rögtön felcsigázott, hogy ez a legnehezebb. Akkor ez nekem való, igen. És akkor én a 20-as éveket választottam témának, és abból csináltam a diplomamunkámat, és hát ez egy nagy kihívás volt. Szóval, hogy a 20-as években milyen ruhákba jártak a nők, milyen ékszer, milyen legyen a háttér, stb. És akkor megszerveztem egy ilyen fotózást, és az volt az első igazi divatfotó, amit úgy megszerveztem, és ruhákat szereztem, gyöngynyakláncot, akkor ilyen hosszú kesztyűt, cigarettatartó, tehát minden, ami kell.
És ez mind egy sulis projekt volt?
Ez egy sulis projekt volt, de olyan jól sikerült, hogy utána megvette tőlem a tangószalon több ezer euróért a fotókat, miután...
Stepánhoz mentél, nem? A kis izével, közítési csekkel. Nem volt ilyen kis szurka-pirka?
Nem.
Oké.
Okay. Nem. És akkor így indul, de hát ez még mindig azért divatfotótól messze volt, mert hát most 20-as évek, minden fotós 20-as éveket fotóz az elején.
Mert ez, itt azért megálltunk egy pillanatra. Mi az, hogy megvették tőled a képet? Ez hogy jut el addig az ember valaki, hogy itt Magyarországról kint dolgozva, hobbiként OK-s tanfolyamot végezve, az egyik vizsga munkáját, azt valaki megveszi.
Hát ez tök érdekes volt. Volt ez a photocommunity.de, ez egy nagy fotós, olyasmi, mint az 500px.com, csak ez német, és én oda elkezdtem így kiposztolgatni először a méhecskés képeimet, a rózsákat, aztán utána ugye, ahogy jöttek a projektek ugye a lányokról, és kiposztoltam oda ezt a 20-as éveket, és olyankor ugye lájkolták így az emberek, de hogy valahogy ez a photo community Németországban, hogyha elérsz egy bizonyos lájkot, és elkezdik nagyon sokan megnézni, meg nagyon sokan lájkolni, akkor valahogy bekerül így a körforgásba, és valahogy sokkal többen látják, és akár
hát más dolgok
is. Ilyen kivetítőkön is volt olyan, hogy kivetítették így a képeket, és valahogy valaki, nem tudom hogy, meglátta ezeket a képeket, egy tangószalon tulajdonos, és rám írt, hogy, de ez már egy évvel később volt, rám írt, hogy nagyon tetszenek a fotók, és megvenni. És akkor ez így...
Verkaufen, vagy Verkaufen.
Kaufen, igen. És akkor ez volt az egyik ilyen divat téma, a másik pedig, hogy én szerettem volna megtanulni ezeket a vakús beállításokat, mert ugye az iskolának a stúdiójában volt egy vakú, vagy max még egy, amivel ugye mondjuk, igen, elvileg három vakú volt a minimum, mert ugye kettővel kivilágítod a hátteret, egy meg a főfény, de akkor már a hajfényre nem jutott. Tehát, hogy mindig az volt, hogy kevés volt a vakú a stúdióban, mert hogy hát ennyi volt tiszta az iskolán. Iskolának ennyi vakúja volt.
Azt nagyon jó.
És ugye az ember úgy kimaxolta a dolgokat, és ez egy 10 négyzetméteres stúdió volt, tehát kb. Portrézni lehetett, és bele akartam jobban tanulni, és egy fotós kiírt egy fotóasszisztens lehetőséget, hogy egy hétig, ez volt ez az ominózus pizsama fotózás, hogy keres egy asszisztenst, hogy ott segítsen neki a vakukkal. És akkor én oda elmentem, ez Baden-Badenbe volt, Karlsruhe-tól 100 kilométerre, és hát úgy indult a sztori, hogy 8 vaku. És én így leesett az állam, hogy 8 vaku, tehát hogy 8 vakuval világítunk be, igen, egy katalógus fotózás volt amúgy, és hát én voltam a mindenes, hogy cipeltem a Hänsel vakukat, a németek ugye Hänsellel dolgoznak, az is ilyen wow volt, hogy úristen Hänsel, hát egy darab vaku több ezer euróba kerül, neki 8 van ebből, és akkor én voltam ott a mindenes, hurcobáltam ide-oda a vakukat, ugye pizsamákat fotóztunk, ráadásul férfi pizsamákat, napi 25 darabot, mert megvolt, hogy hány darabot kell befotózni, és akkor ott volt egy stylist lány, aki meg gyakorlatilag az volt a dolga, hogy a bögrét meg a könyvet adta a pizsamába beöltöztetett modell kezébe, és akkor ezt toltuk reggel 7-től este 8-ig minden nap, már a könyökömön jött ki a pizsama, meg hát férfiakat, férfiakat olyan pizsamába öltöztettek be, hogy ilyen hálóink, tehát, hogy ilyen Jézus. Nagyon fura volt. Viszont nagyon sokat tanultam, tehát, hogy hogy kell...
Várjál, ilyen... Mi az, hogy hálóink?
Hát van ilyen férfi pizsama, hogy olyan, mint egy hálóink. Ilyen háló köntös, vagy minek hívják?
És ilyen... ez ne feszegés szerintem.
És még ez nem is 2023-ban volt.
Igen.
Most... hanem régebben, na?
Régen volt, igen, 17-ben.
Férfi, vagy...
És akkor így váltogattuk a pizsamákat, volt három elég szexi férfi modell, és akkor rájuk adogattuk a pizsamákat, és mindegyiket ugye be kellett fotózni előről, hátulról, oldalról, és akkor azért kellett a 8 vakú, mert ott kicsit kreatívkodott az illető, ugye a fotós, és én meg ott rohangáztam a vakukkal, meg állítottam a fényeket, meg mentegettem le az SD kártyára a RAW képeket, meg mappákba kellett rendezni. Mert ugye cikkszám szerint kellett a pizsamákat befotózni, be kellett szkennelni.
Hát az már a robot része
hát
volt.
Az, igen, igen, igen.
Akkor ti meg ott próbálkoztátok a legtöbbet kihozni a kreatív oldalból a egyik katalógus fotózásban.
Hát igen, és akkor a stylistnak meg az volt a feladata, hogy bögrét ad a modell kezébe, vagy könyvet, tehát kb. Tehát
nem volt külön frizura az ilyen nem. Állós pizsamához, meg egy másikhoz. Okay.
És egy kicsit mit púderezte a fiúk arcát, és akkor elkezdtünk a stylisttal így beszélgetni, egy orosz lány volt, és hát próbáltam előszedni az összes orosz tudásomat. Igen. Kezdtem összeszedni az összes orosz nyelvtudásomat, de semmi nem jutott eszembe, csak a nyíktonyát, szusztóját, amit
ugye... De te is tanultál volt. Még, ugye?
Hát én még tanultam, igen, hogy senki nem hiányzik az osztályból, meg hogy hol lakom, tehát kb. Meg a spasziba. És akkor ezeket így elmondtam neki, hát ha bevágódom, de hozzátettem azt a mondatot, hogy amúgy én utáltam az orosz nyelvet annak idején az iskolában, hát nem vágottam be nála, és akkor vágott egy fura képet. De minden esetre így elkezdtem mutogatni neki az Instagram, akkor már volt Instagram, hogy miket fotózom, és hogy valahogy úgy éreztem, hogy vele esetleg tudnánk így később együtt dolgozni, és akkor ő is megmutogatta az ő Instagramet, és láttam, hogy magazinban szerepelnek a képek.
Hát ja, azt hittem, a fotóssal kezdtél össze boronálni, te meg a stylisttal?
Stylisttal, igen.
Hát, őrület.
Jól csináltam.
És, okay, és, okay. Akkor, és akkor megbeszéltünk egy projektet, hogy jó, próbáljuk ki. Ő rögtön megnézte a portfóliómat, azt mondta, nagyon szép minden, de a modellek szarok. Tehát, hogy konkrétan nem profi modellek, és nem profi modellel nem lehet divatot fotózni.
Bocsánat, azért Németországban megint csak nehéz.
Nem nehéz. Abszolút nem nehéz.
Még nem tudod, mit akarom.
Nehéz a modell találni, azt akartam, de nem nehéz. Abszolút nem nehéz. Sokkal jobbak vannak, mint Magyarországon.
Mesélj. Nagyobb az ország. Nagyobb az ország.
De nem németekkel fotózunk. Tehát én csak nem az a lényeg. Közi emberekkel fotóztam.
Oké, okay. Akkor itt megvan válaszol.
De sokkal, tehát egy TFCD csoportként Németországban ott meg lehet nézni, milyen emberek vannak benne. Nézd meg egy magyar TFCD csoportot, és helyez, hogy a modelleknek a 90%, aki annak tartja maga
99%.
De a külföldi TFCD nem ilyen?
Ez hát itt, azért a német TFCD és a stuttgarti TFCD, tehát Stuttgart az nem a divatról szól, tehát az.
Hú, itt nagyon kezdünk belemerülni, és akkor innentől már átcsapunk a fotósba.
Igen.
És rácok, ne tartsunk egy pici zárást, és azt mondanám, hogy akkor ezt csomagoljuk bele, igen, hogy ne vágjunk sokat az előzőből, ez legyen egy következő résznek a felvezetése.
Jó. Jó.
Hú, hát sok mindent terveztünk ebben a részben, megint eldumáltam, hogy szóljatok majd, rúgjatok bokán. Ildikó készült nekünk egy rakat képpel, tehát egyébként már azt külön átnézni az egy adás vagy kettő lenne, ezeket megpróbáljuk a lehetetlent akkor a következő etapban végignézni, ugyanis akkor kicsit vezessük fel, hogy mi lesz a következő részben.
Képeket fogunk nézegetni, jó, és hát történeteket fogunk meghallgatni hozzá.
Igen, igen, így van. Innentől kezdve kezdődik el az a csoda, hogy neked a fotózás teljesen más szerepet hasított ki majd az életedből, és ez úgy nemzetközi szinten is elismerést váltott ki. Lesznek itt kiállításokról képek.
Így van.
Jó, oké, akkor nem menjetek sehova. Két hét múlva. Két hét múlva a következő rész Ildikóval, ahol tényleg ezt a fotós témát jobban kivesézzük. Szemezgetünk itt az elmúlt évekből a fotókat, illetve hogy mik voltak mögötte, hogyan készült a kép, és hogy ez most már hogy lett ebből főállás a te oldaladról. Jó, oké.
Okay, így van, és hogyha nem akartok lemaradni, akkor Spotify, iTunes, YouTube, minden lehet követni.
Meg a feliratkozás gombot nyomjátok meg, léci.
Így van, plusz van egy zárt Facebook csoportunk, ott is vannak mindenféle extrák.
Csak a legjobb fejeket engedjük be.
Így van, úgyhogy hárman vagyunk még benne.
Ildik ott.
De egyelőre.
Ildik ott megpróbáljuk akkor elvenni addig, hogy lépjen be a csoportba.
Én már feliratkoztam.
Oké.
Okay. Hát, tessék, mindenkinek így kell tenni.
Jó.
Jó, nagyon szépen köszönjük akkor, hogy velünk voltatok, folytatjuk Ildikóval a következő részben.
Köszönjük szépen.
Sziasztok.
Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük.